24 fokos. A híreket Naményi Krisztina szerkesztette, Ciprus Évát hallották, viszont hallásra 21 órakor.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Múzeumok éjszakája 2026.
Évről évre az ország számos múzeuma kiállítótere kinyitja kapuit az érdeklődők előtt. Ma a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárából szól műsorunk, jó estét kívánok, Deák Dóra vagyok. Idén 24. alkalommal tartják a múzeumok éjszakáját, amelyre közel 450 helyszín, több mint 3000 programmal készül. Este 10 óráig tartó műsorunkban több programot is bemutatunk Önöknek, és közben azt is megtudhatják, hogyan kapcsolódik az ízekbe zárt történetek tematikához egy-egy esemény. Műsorunk elején már is kapcsolunk egy budapesti helyszínre Farkas Szabolcs kollégánk, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban a japán kultúrával ismerkedik.
Igen, köszöntök mindenkit, téged is, Dóra, sziasztok! Nagy szerencsém van, ugyanis én nagy tearajongó vagyok, és itt most lehetőség nyílik arra, hogy eredeti japán matcha teát kóstoljak meg. Egyébként ráadásul ugye itt már magában a múzeumban is egy idő óta van egy japán teaszoba, de most itt a múzeumok éjszakáján külön bárki megkóstolhatja ezt a zöld nedőt, és az, hogy mit is fogok én mindjárt megkóstolni, azt Rajzó Kontor Kornélia, Uraszenke teamester fogja nekem elmondani, a Magyarországi Japán Tea Útja Egyesület elnöke. Hát akkor egy picit türelem, én kortyolok egyet, csak hogy utána már autentikusan lehessen elmondani, hogy mi is ez. Hú, ez egy jó erős tea, nagyon intenzív zöld színe van, és az íze is legalább ilyen intenzív.
Így van, hát gyakorlatilag ugye a porrá őrölt zöld, ahogy a nevéből fakad, a tea levelek vannak porrá őrölve, és ez gyakorlatilag vízzel felöntve, teljesen homogén elegyét tudjuk eldolgozni, úgyhogy a töménysége ebből adódik, hogy magát a tea levelet szolgáljuk fel a vendégnek egy ital formájában.
És akkor ez a levél, ez valamilyen formában fel van aprítva? Tehát ugye most inkább úgy fogalmaznék, hogy ne úgy képzeljük el, hogy hagyományosan teafilterekből isszuk a teát általában, hanem ennek van egy szertartása, egy esszenciája, ugye?
Így van, hát ugye ez egy gránitmalomban van porrá őrölve maga a tealevél, de valóban nem is a készítési, feldolgozási technika, technológia az, ami a fontos, hanem az egész vendéglátási művészet, kultúra, ami Japánba e köré szerveződött már 500 évvel ezelőtt, és mi, akik a matcha tea művészetével foglalkozunk, gyakorlatilag hagyományőrzők vagyunk, akik a szamuráj időszakból azt az etikettet, protokolt és szokásokat őrzik és örökítik tovább a mai generációknak.
És ha jól tudom, már nagyjából 20 éve működik ez az egyesület itt Magyarországon, ugye? Tehát elég sok helyre eljuthattak már ezek szerint, hogy terjesszék a japán tea kultúrát.
Így van, hát óriási öröm számunkra, hogy 21 pár éve vagyunk már jelen Magyarországon, rendkívül sok nagy rendezvényre kaptunk meghívást, ahol a nagy közönségnek színpadi bemutató formájában, előadások formájában, vagy akár egy kicsit tőlünk szokatlan módon, így egy gyors üzemben, mint ahogy a mai napon is, gyakorlatilag próbálunk minél több embernek tea íz élményt adni, még hogyha ez azért nagyon erősen ki is van szakítva abból a közegből, amit a művészet maga és a művészi vendéglátás jelent.
Akkor még mielőtt elköszönök Öntől, milyen hatást várjak majd ettől a teától pár perc múlva?
Egy nagyon kellemes, pörgős, energetikus, hosszú estét, ami a szórakozást kívánok, és jó munkát.
Köszönöm, hát ezt még megelőzi, akkor most föl kelek innen, mert egy autentikus pár, japán párna szertartásokhoz használt kis kupéban ültem én itt. De akkor Fajcsák Györgyihez, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum igazgatójához fordulnék, aki szintén itt van velünk, de most már állva kérdezném őt, hogy milyen programok várhatók még itt az este folyamán. Ugye igazából nem olyan rég kezdődtek itt meg a programok, még nagyon sok minden várja az érdeklődőket, többek között például papírmárványozás is, amit én itt megtaláltam, és ami számomra teljesen homályos.
Igyekszünk a következő kiállításunkkal kapcsolatos programok reklámokkal csalogatni a látogatókat, hogy a szeptemberben nyíló Vasi, a Japán papír ezer arca című kiállításunk már nagyon ismert, vagy kedves téma legyen a látogatóknak, és ehhez kapcsolódnak olyan workshopok, amik a papír készítésnek a különböző technikáival, vagy fázisaival ismertetik meg a látogatókat. Ezek közé tartozik a márványozás is, és kiváló papírrestaurátor kollégák, akik bemutatják.
Itt egy színpad szól a hátunk mögött, nem tudom mennyire lehet hallani, ott éppen most milyen programok zajlanak?
A színpadon a következő kiállításainknak az ismertetését és kedvcsinálóját láthatja, hallhatja a közönség. Most éppen Amrita Sergil ősszel nyíló a Magyar Nemzeti Galériában látható kiállítását igyekszünk megismertetni közelebbről az érdeklődőkkel.
Ugye, hiszen... egy híres festőművész volt, nem japán-indiai.
Ő egy nagyon-nagyon híres indiai, de nagyon kevesen tudják, hogy ő egy magyar származású, mert hogy Baktai Ervinnek volt az unokahuga, aki ugye ennek a múzeumnak hosszú ideig indológus kollégája volt, és Amrita Sergilnek a festészete az Indiában a legismertebb festészeti anyag, Munkácsihoz vagy Ripprómaihoz lehet hasonlítani magyar összehasonlításban. A kiállításokról szóló ismertetők mellett egy filmet fogunk vetíteni ma este, a Csendes barát című Enyedi Ildikó filmet, aminek különleges kapcsolódása van a Hobb Múzeum kertjéhez, hogy itt is épp a színpad mellett áll egy óriási ginkófa, amit Hobb Ferenc ültetett, ilyen módon talán ez egyik legrégebbi példány Magyarországon.
Valóban, hát ez egy hatalmas tölgyfanagyságú
gigantikus, ez egy gigantikus méretű fa, és ennek a tövében áll a színpadunk, ahol egy éjszakai mozi formájában láthatja majd a közönség a filmet, de ezt megelőzi egy olyan beszélgetés, ahol a növények nyelve, az emberekre való hatása lesz a fő téma, és olyan szakértőket hívtunk meg, akik a legkülönfélébb aspektusból képesek erről nagyon-nagyon hiteles gondolatokat mondani.
Hát köszönöm szépen, akkor be is harangoztuk ezt a 9 órakor kezdődő filmvetítést, amire szerintem még aki most elindul, az ide is fog tudni érni. Én pedig akkor most átadom a szót Deák Dórának, és elköszönök innen a Hobb Ferenc Ázsiai Múzeumból.
Farkas Szabolcs jelentkezett a Hobb Ferenc Ázsiai Múzeumból, akit még kapcsolunk adásunk során egy másik budapesti helyszínről is.
Múzeumok éjszakája a Kossuth Rádióban.
Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárából szól a 2 órás adásunk, megérkezett hozzám Szende László, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közgyűjteményi főosztályvezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Ahogy említettem, a Petőfi Irodalmi Múzeumban jelentkezünk, kicsit lehet hallani a háttérben a Kollár Klemenc Kamara zenekar játszik éppen. Úgy nézem, hogy egy kicsit túlnyúlt a koncert, mert ugye 7 órakor kezdték, mert azt hiszem, hogy tényleg nagyon sok érdeklődő van itt, és egy különleges helyszínen, a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárában ülünk, azt hiszem még ön sem nagyon járt ezen a helyszínen.
Ez így van pontosan, tehát eddig mindig a rádióban volt a Kunigunda utcában, az is egy izgalmas helyszín. De ez azért ugye az embernek a szívéhez mégiscsak közelebb áll, hiszen itt könyvek között lehetünk, ami azért nagyon fontos a muzeológusok életében is.
Említettem Lászlónak, hogy nekem is ez az első alkalom, amikor itt vagyok, bár a Irodalmi Múzeumnak több szobájában jártam már, de hát erről szól a múzeumok éjszakája a részben, hogy a kulisszák mögé olyan helyekre is elmehetünk, ahol még korábban mondjuk nem járhattunk.
Így van, pontosan. Ezek a nagyon izgalmas példája volt, például az Iparművészeti Múzeumban ma ismét be lehetett menni, tehát tényleg olyan tematikus túrák voltak, a biztonsági követelményeknek megfelelően, de oda azért nagyon rég mehetett be látogató, de most az Iparművészeti Múzeum gondolta arra, hogy akkor a múzeumok éjszakája napján megnyitja a épületet a látogatók előtt.
4-5 órakor elindultak a programok, ön merre járt, mert azért ilyenkor nyakába veszi a várost, és egy-két helyre azért igyekszik elmenni.
Igen, igyekeztem. Szerencsére a Muzé applikáció abban sokat segít, mert az ember csak beüti, hogy hol van, és a környező múzeumokat, programokat mind felajánlja. Én a 2-es villamossal jöttem, és akkor a Rádai gyűjteményt ajánlott, ami természetesen az ember ismer, de ott például van egy kisebb múzeum, a Biblia Múzeum, ahol nagyon izgalmas így a Jézus korának a régészeti eredményeit is bemutató kisebb kiállítás volt, de maga az állandó kiállítás is nagyon izgalmas, hiszen a reformáció, a reformátusoknak a történetét mutatja be, nagyon érdekes és szép anyaggal illusztrálva.
24. alkalommal rendezték meg a múzeumok éjszakáját, idén a kiemelt helyszín Sopron lett. Miért a Hűség városára esett a választás?
Hát eddig mindig úgy volt, hogy egy vármegyei, vagy egy vármegyei hatókörű városi múzeum kapta meg igazából, illetve hát az a település, ahol ilyen intézmények működnek. Sopron esetében igazából azért esett rájuk a választás, mert ők már elkezdték korábban pedzegetni, hogy nagyon jó lenne, hogyha kicsit szakítanánk ezzel a hagyománnyal, hogy miért pont a megyek központok, a vármegyek központok kerülnek előtérbe, és hát Sopron ma meg hallatlanul izgalmas és jó fejlesztések, ott a múzeum negyed alakult ki. Nem olyan régen nagy infrastruktúrális fejlesztésekkel, interaktív kiállításokkal. Ott van a Központi Bányászati Múzeum, ami szintén izgalmas lehetőséget biztosít, és hát, hogy évmúzeuma is volt egyébként, tehát ez is egy fontos, nem azt mondja, fontos kritérium, de azért ebből is látszik, hogy a város azért komolyan gondolja, hogy áldoz a közgyűjteményeire, áldoz a múzeumaira.
Ízekbe zárt történetek, ez az idei tematika. Hogyan látja, mennyire inspirálta a múzeumi szakmát ez a téma? Mert hogy én már azért tavaly is találkoztam jó sok gasztronómiai témával.
Hát igen, mert azért az emberek szeretnek enni, szeretnek főzőcskézni, és ezek a témák, hát tavaly Jókai volt, idén pedig itt a gasztronómia. Ez igazából nem egy ilyen kényszerűség, hanem egyszerűen egy ötlet, hogy van az ő gyűjteményükben esetleg olyan típusú tárgy, vagy olyan tematika köré tudják felfűzni a mondani valójukat, a programukat, amelyek ezzel köré tudnak csoportosulni. Így például a Solymáriak egy sváb konyhát, értelemszerűen a Solymári helytörténeti gyűjtemény egy sváb konyhát hoz kapcsolódó programokat szervezett, vagy hát értelemszerűen a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum a nevében azért óhatatlanul is benne van, hogy ilyennel szeretnek foglalkozni, ők is nagyon sok programot készítenek, tehát igazából ez egy kis ötlet, tehát hogy gondolkozzanak el, hogy szedjék elő úgy a tárgyaikat, szervezzék meg úgy a programjaikat, hogy a tematikahoz tudjanak csatlakozni.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szende László közgyűjteményi főosztályvezetővel, de most hallgassuk meg az idei múzeumok éjszakája nagykövetének, Mautner Zsófi gasztronómiai szakíró gondolatait. Barta Bernadett kérdezte az esemény bejelentésekor.
Gasztronómiai szakíróként én azt gondolom, hogy elég sokat járhat múzeumban, hiszen rengeteg történet lapul a gasztronómiával kapcsolatban múzeumokban.
Így van, szerintem a gasztronómiának pont az az egyik legszebb oldala, hogy azért messze nem csak receptekről és főzésről és étkezésről szól, hanem sok minden másról, ami mögötte van, mindig történetekről, és ami számomra különösen kedves, hogy azért ezek szinte mindig valamilyen családhoz, emberekhez, személyekhez kapcsolódó történetek, és ezen keresztül tudunk kibontani esetleg más történelmi hagyományokhoz, kultúrához, szociológiához kapcsolódó információkat. Úgyhogy ez a mostani programoknál is így lesz, ugye országszerte zajlanak ezek a programok, úgyhogy tényleg ilyen étlapszerűen az ember tud mazsolázni, hogy meg kell szerintem tervezni egyébként, hogy mi legyen az előétel, a főétel és a desszert, mert én is nem győzök ugye topzódni egyébként a különböző programok bőségében, és hogy csak néhány kedvencet kiemeljek, például az Országos Levéltárban az Ilona Stüberl nevű bécsi vendéglőnek a történetét dolgozzák fel, hogy ez 70 évig volt nyitva Bécsben, nagyon népszerű, nagyon híres étterem volt, néhány évvel ezelőtt zárt be, és a levéltári programban például ennek a négy generációs családnak a történetét mutatják be. Másik kedvencem a Soproni Múzeum, ugye ott is jártam most az előkészületek során, és teljesen le voltam nyűgözve, nem csak Sopron városától, hanem a Soproni Múzeum negyedtől is, úgyhogy alig várom, hogy én oda családostul egyszer egy hosszú hétvégére visszatérjek.
A múzeumok éjszakája kapcsán ön egészen máshol lesz, programot fog, ha jól tudom, vezetni. Hol és milyen programban vesz majd részt?
A Habsburg Alapítvánnyal közösen, ha ez a Habsburg Otto Alapítvány, ott lesz majd egy olyan program, ami egy 1911-es esküvőt, Habsburg Károly és Zita hercegnő esküvőjét járja egy kicsit körbe különböző témákon keresztül. Nyilván ugye az esküvőnek a menüjéből fogok leginkább inspirálódni, kicsit azt járjuk körbe, hogy milyenek voltak akkor az étkezési szokások, hogy nézett ki mondjuk egy ilyen nemesi családnak alkalmi menüje, és hát azért természetesen ebből inspirálódva egy némi kis ostolóval is készülök, de ezt még nem árulom el, hogy mi.
Nem olyan programokról lehet beszámolni, főleg most a múzeumok éjszakáján, hogy mindent a szemnek és semmit a kéznek szájnak, hanem most abszolút egy csomó helyszínen lehet majd kóstolni is különböző finomságokat. No, de például gasztronómiai szakíróként mely múzeumok azok, ahova szívesen ellátogat szakmájából adódóan?
Magyar Vendéglátóipar és Kereskedelmi Múzeum, ami Óbudán van a harmadik kerületben, ott a jó kis macskaköves területen, és egy picike, de annál személyesebb és annál nagyobb elkötelezettséggel és elhivatottsággal működtetett múzeum, fantasztikus csapattal, és az állandó kiállításuk is szerintem nagyon jó, nagyon sokszor járok oda-vissza, van egy csodás könyvtáruk, amit nagyon sokszor munkához is használok, és nagyon jó időszakos kiállításaik is vannak, úgyhogy én oda a múzeumok éjszakáján is szívesen elvándorolnék, de én oda rendszeresen járok kicsit visszatöltekezni, kicsit ott sétálgatni, mindig találok valami újabb és újabb kincset, úgyhogy aki a gasztronómia iránt érdeklődik, szerintem egyszer oda látogasson el.
Kedves hallgatóink, ahogy hallották, nagyon sok múzeumot és programot ajánlunk a mai műsorunkba. 20 óra 20 perc van, úgyhogy még egészen éjfélig, és vannak olyan helyszínek, ahol hajnalig várják az érdeklődőket, még nem késő elindulni. Az idei központi helyszín Sopron, így ismerjük meg a Soproni Evangélikus Múzeum programjait, Kés Andrást, a gyűjtemény vezetőjét Kobalák Attila kérdezte.
A lelkész lakásában vagyunk, amely most ebben az esetben egy szobában jelenik meg, ahova leülhetünk akár az íróasztal mellé, a kályhával szemben, vagy a zongora mellé. Ezt este 9-ig megnézhetik a kíváncsiskodók.
Így van, a Soproni Evangélikus Múzeum állandó kiállítása két teremből áll, és ahol most vagyunk, ez egy két világháború közötti evangélikus lelkésznek a lakása, ahol azt próbáljuk bemutatni, hogy evangélikus lelkész, mint általában a protestáns lelkészek, családos emberek hogyan élhettek a két világháború közötti időszakban. Az íróasztal mellett, amint éppen a vasárnapi igehirdetésre készül a lelkész, mellette akár a gyermekei játszanak, tehát egy családi életet él, és az is meg az egyik mondani valója a kiállítás ezen részének, hogy ez a szolgálati élete a családi élettől nem válik ketté. Kályha az egy szomszédos községből, Harkáról származik, az ottani evangélikus lelkésznek volt a kályhája, és hát egy nagyon szomorú története van. 1946 májusában a harkai evangélikus gyülekezetet, amely alapvetően egy német nyelvű gyülekezet volt, szinte a teljes gyülekezetet kitelepítették, csupán néhány család maradhatott Harkán. Az evangélikus lelkész, akit Danielis Robertnek hívtak, nem került a kitelepítési listára, viszont látván az, hogy gyakorlatilag megszűnik létezni a gyülekezete, önként beült ő is a marhavagonokba, és vállalta a kitelepítést, hiszen azt mondta, hogy ahol a nyáj, pásztornak, tehát a lelkésznek is követnie kell a nyáját.
Tovább haladván kiállításukon, itt van egy nagyon hosszú kiállítási vitrin, telekönyvvel, vannak bibliák, ha jól látom, mi alapján válogatták ki ezeket, miért pont ezeket tették ki?
A Soproni Evangélikus Gyűjteményeknek három egysége van, a múzeum, a levéltár és a könyvtár, tehát van itt egy nagyjából 7000 kötetes könyvtárunk, kincsekből a legértékesebbeket kiállítani, természetesen vannak itt bibliák, Luther Biblia, 17. századi kiadású, de hát olyan egyéb könyvek is vannak, mint például Frankovics Gergelynek az első magyar nyelvű orvosi szakkönyve, mint az előszóban megjegyzi, egyébként Frankovics nem volt orvos, csupán értett hozzá. Tehát írt egy könyvet, ma már egy kicsit úgy mosolyoghatunk, de nagyon jó tanácsokat ad mindenféle nyavajára.
Említettük a Bibliát, hogyan kapcsolódik össze a vallás és a bor, hol jelenik meg a bor, mit szimbolizál?
Az úrvacsorák során jelenik meg a bor és az ostya, ugye Jézus teste és vérét szimbolizálja, ami nagyon fontos keresztény vallásban, így az evangélikusoknál is.
És a környéken lévő borászok számára is ennyire fontos, hogyan alakultak ki a pincészetek?
Középkortól, sőt, már azt megelőzően az ókortól kezdve nagyon fontos szerepe van a bornak és a szőlőnek, már a rómaiak telepítették az első szőlőket, de hogyha nagy lépésben haladunk, akkor is azt mondhatjuk, hogy a középkorban vagy az újkorban is a városnak a gazdaságát, a gazdagságát mindenképpen a borra alapozta. 100-150 évvel ezelőtt sokkal nagyobb volt a jelentősége egyébként a bornak, azt lehet mondani, hogy szinte mindenkinek volt bora. Kérdés csak az volt, hogy fő foglalkozásként üzte a szőlőtermelést, vagy éppen mellékfoglalkozásként, és csak annyi bort állított elő, amennyi a családi fogyasztása elegendő volt. Ma már ez másképpen néz ki, hiszen sokkal kevesebb a borászat, ugye ma már lehet mondani azt, hogy a kis családi vállalkozásoknak nagyon nehéz megélniük, de ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy a város gazdasági szerepében, vagy éppen a turizmusban ma is nagyon fontos szerepet tölt be a bor, azon belül is talán ugye a Kékfrankos, hiszen Sopron a Kékfrankos fővárosa.
A bornak nagy hagyománya van a környéken, milyen legendák terjengenek?
17. században a soproni bor egy nagyon keresett cikk volt, elsősorban sziléziai kereskedők érkeztek a városba, és vitték ki a bort, és ha volt egy-egy jó évjárat, akkor Sopronban annyira el lehetett adni a borokat, hogy a városi tanácsnak arra kellett ügyelni, hogy a városháza pincéjében legalább egy hordó bort fenntartson a helyi lakosoknak, viszont ebből nem akárkinek mértek ki, csak a beteg embereknek és a terhes nőknek. Sopronban talán a legismertebb legenda az a kékfrankos legendája, ami arról szól, hogy 1809. május 29-én a napoleoni háborúk során a francia hadsereg elfoglalta a várost, és mintegy fél éven keresztül megszállva tartotta. Több ezer francia katona érkezett a városba, akiket a polgárság házaiba szállásoltak el. Polgároknak pontosan elírták, milyen napi fejadagokat kellett adniuk, de a franciáknak ez nyilván nem volt elég, hogy fejadagba is kaptak bort, hanem azon kívül esténként szívesen keresték fel a házi borkiméréseket, és ott további bort követeltek maguknak. A soproni szőlőtermelők pedig észrevették, hogy a franciáknak kétféle papírpénz van, egy értéktelenebb piros színű frank és egy értékesebb kék színű frank, és mikor eladták a borukat, akkor ők azt követelték, azt kérték a franciáktól, hogy az értékesebb kék frankkal fizessenek, és hát a legenda szerint ugye itt született meg a kék frankos elnevezés. A történet lehet, hogy jól hangzik, de semmiképpen sem igaz, már csak azért sem, mert a napoleoni császárság idején semmiféle papírpénz nem volt forgalomba. Továbbá 200 évvel ezelőtt még nem a vörösbor termelés volt a jellemző a városra, hanem sokkal inkább a fehérbor, és maga a kék frankos elnevezés is nagyjából 50-60 évvel később született csak meg. De mindenképpen a legenda azt mutatja, hogy, vagy azt bizonyítja, hogy a soproniak mennyire magukénak érzik ezt a fajtát.
Múzeumok éjszakája a Kossuth Rádióban.
20 óra 25 perc van, jó estét kívánok, Deák Dóra vagyok. A Kossuth Rádió mellett az M5 kulturális csatorna is kiemelt partnere az idei múzeumok éjszakájának. 20 óra 55 perckor a Hőség városába, Sopronból, Allenkvillába jelentkezik az M5 csapata, érdemes tehát őket is követni, és természetesen tartsanak velünk. Mi itt vagyunk a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárában, és folytatjuk a beszélgetést Szende Lászlóval, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közgyűjteményi főosztályvezetőjével. Közben a háttérben a Kollár Klemenc Kamara zenekar játszik, és azt hiszem már most jobban halljuk őket, mert hogy kinyitottuk az ajtókat, és a múzeumok is nagyon sok helyszínen az országban kinyitották az ajtókat.
Így van, ilyenkor mindig, különösen a múzeumok éjszakáján, és itt magam is tanúsíthatom, hogy jó a hangulat a Petőfi Irodalmi Múzeumban, tehát érdemes ide jönni, mert az intézmény számos izgalmas és jó programmal készül, Petőfi kiállítás, Jókai, Nagy Dászló, tehát olyan emblematikus személyiségek, amelyek meghatározóak a magyar irodalom életében.
Meg hogyha azt nézzük, pont ahogy sétáltam itt az épületben, olyan érzésem volt, mintha egy kicsit hazajöttem volna. Olyan szabadnak éreztem magam, hogy tényleg minden ajtó nyitva van. Benézhetünk ide a könyvtárba, bemehetünk egy másik terembe. Nincs az, hogy csendben kellene lenni, hogy ne zavarjunk meg mondjuk akár egy tárlatvezetést, mert hogy itt és azt hiszem, hogy egy nagyon jó kis kommunikációs beszélgetés kialakulhat az emberek között.
Így van, tehát pont az a lényege a múzeumok éjszakának, hogy megmutassa azt, hogy miért érdemes ezt a szakmát szeretni. Tehát itt kiváló muzeológus kollégák tartanak tárlatvezetést, múzeumpedagógusok különböző foglalkozásokat, és ez igazából az esszenciája annak a tudásnak, amivel ők rendelkeznek, hogyan tudják ezt átadni az érdeklődők számára, milyen módszerek vannak, interaktivitás, továbbgondolás, tehát a kiállításoknak nagyon sokszor az a lényege, hogy így felvillancson bizonyos dolgokat, és a látogató azt tovább tudja gondolni. Ha van ismerete, akkor azért, ha nem, akkor meg kíváncsivá teszi, és akkor a kiállítást, illetve a muzeológusok segítségével újabb információkra ismertekre tehet szert.
Az elmúlt években azért volt lehetőségem részt venni ebben a műsorban, azért nagyon sok kurátorral beszélgettünk már arról, hogy ez az a nap, amikor valami kis különleges tárgyat, emléket előhozhatnak a raktárból, amit lehet, hogy mondjuk egy állandó kiállításban nem tudnak beépíteni, mert már nem feltétlenül van hely, mert hát ugye korlátozott mondjuk egy-egy teremnek a befogadó képessége, de hogy ilyenkor talán a múzeum vezetői is azt mondják, hogy na, akkor most mutassátok meg, melyik a kedvenc tárgyatok.
Ez is egy megoldás, egyébként számos intézmény erre a napra ilyen időszaki kis mini tárlatokat hoz létre. Tehát van, aki bemutatja a kedvenc tárgyát, az, hogy miért áll a szívéhez, de ezt igazából akár az állandó kiállításba, vagy az időszaki kiállításba is meg tudja tenni, hiszen a tárgyakról a muzeológusok rendelkeznek a legtöbb hiteles információval, és ez egy nagyon fontos dolog a hitelességnek a kérdése, hogy a mai világunkban annyi dezinformáció van, mesterséges intelligencia is abból táplálkozik, amit talál a neten, de sok esetben ezek fals információk, tehát éppen ezért kell a hitelességre törekedni, és a muzeológusok ebben abszolút mértékben partnerek.
Ahogy hallhatják, tényleg nem csak a múzeum ajtajai nyílnak meg, hanem mondjuk akár egy parkban, köztéren is vannak mondjuk koncertek, mert hát nagyon jó idő van. Ugye itt június 20-án kellemes nyári időszakban vagyunk. Miért éppen ilyenkor szervezik meg a múzeumok éjszakáját? Miért ez a kiválasztott nap?
Ez a Szent Ivánéhez kapcsolódik, tehát ez egy, tényleg azt lehet mondani, a kultúrtörténet, illetve a magyar néphagyománynak is egy ilyen emblematikus ünnepe, amikor gyakorlatilag Szent Ivánéhi tűzugrás napfordulóhoz közel, tehát már gyakorlatilag érződik a nyár, hogy megyünk be a melegebb időkbe, és hát végül is így alakult ez ki, tehát voltak különböző kísérletek korábban, hogy máskor legyen, de gyakorlatilag a visszajelzések alapján ez tűnik igazából a legkézenfekvőbbnek.
Ugye délutántól kezdve úgymond szórakozhatnak az emberek, koncerteken, kiállításokon vehetnek részt, táncelőadásokat nézhetnek, és hát nagyon sok gyermekprogrammal is készülnek. De azért nézzük meg azt, hogy mi minden van egy múzeumok éjszakája mögött. Ugye június közepén, elején volt a sajtótájékoztató, és mi már a sajtómunkatársai már azt láttuk, hogy igen, akkor itt van 450, több mint 450 intézmény, 3000 program, de hát rengeteg ember dolgozik egy nap alatt.
Persze, hát magukban az intézményekben is egyébként, tehát végig kell gondolni a programokat, de azért van egy komoly szervező csapat is, akik szerencsére nagyon, nagyon rutinosan és nagyon ügyesen, szépen dolgoznak, és azt lehet mondani, hogy már gondolatokat is ismerjük, tehát itt a minisztérium részéről, illetve egy külső szervezőcég részéről is, meg a kereskedelmi és vendéglátóipari múzeum munkatársainak köszönhetően egy nagyon jó tím állt össze. A skanzen biztosítja tulajdonképpen a pénzügyi lebonyolítást, tehát ez egy, tényleg azt lehet mondani, egy csapatmunka, és gyakorlatilag már így éveleje óta, sőt, tavaly évvége óta már az ötletek, hogy akkor mi legyen a téma, kiket vonjunk be, ezek nagyon, nagyon fontosak, ki legyen a célcsoport, tehát ilyen tematika kapcsán mindig azért elgondolkodunk, hogy valóban mennyire érdekli a látogatókat. Jóka is érdekelte természetesen, de hát a gasztronómia is azért egy fontos része az emberek életének, tehát bízunk benne, hogy ez a látogató számban is majd meg fog mutatkozni.
Ezt majd csak pár nap múlva tudjuk meg, ugye, hogy itt a június 20-ai estén hányan mentek el az ország különböző területein az érdekesebbnél érdekesebb programokra. Nézzünk meg egy tavalyi adatot.
Hát tavaly gyakorlatilag több mint 330 ezer belépést regisztráltak. Ez igazából ez egy érdekes kérdés, ez a belépés regisztrálás. Tehát itt igazából tényleg azt lehet mondani, hogy több tízezer, százezer ember vonul, meg mindenfelé el tud látogatni, és van, aki természetesen több helyet is meglátogat. Ezek is egyébként nagyon fontos szempontok, hogy mindenki más módszert követ. Tehát van, aki azt mondja, hogy leragad egy intézményt, és akkor végig nézi az összes programját. Ez mondjuk egy izgalmas kihívás akár az intézmény számára is, hogy le tudják kötni mondjuk egy egész estére, éjszakára egy adott látogatónak a figyelmét, de van, aki meg úgy gondolja, hogy akkor végig nézi a kínálatot, és akkor ami neki szimpatikus, oda elmegy, és szerencsére itt a BKK is buszjáratot biztosít, tehát a viszonylag könnyedén meg lehet ezeket a helyszíneket közelíteni, és de hogyha az ember bejön a belvárosba, akkor itt akár gyalog is tud a legkülönbözőbb helyszínek között közlekedni.
Ön azért évről évre nyakába szokta venni a várost, a műsor elején beszélgettünk arra, hogy már egy-két helyszínen volt. Mennyi helyre lehet eljutni egy nap? Mennyi az, amit még az ember úgy be tud fogadni, mert hogy tényleg ilyenkor nem csak egy festményt látunk, hanem közben nagyon sok ingert ér bennünket.
Igen, szóval ez egy nehéz kérdés, mert azért el tud fáradni az embert, főleg, hogyha ilyen szellemi túltöltekezés zajlik, mert az tényleg azt lehet, hogy itt magas színvonalú programok vannak új jelentkezők is, például most a Hazurgottó Alapítvány, ők is bekapcsolódtak, ott egy nagyon érdekes előadás lehetett hallani a Habsburg királyi nászokról, itt negyedik Károly, illetve Hazurgottónak a házasságairól, és ráadásul ott Mautner Zsófi is majd egy ilyen ízkavalkádot fog majd ott bemutatni, hogy ezeknek a menükkel, tehát a esküvői menük azok hogyan alakultak ki. Tehát azt lehet látni, hogy azért a munkatársaknak a fantáziáját megmozgatta ez a gasztrotéma.
Nagyon örülök, hogy megemlítette, hogy új intézmények is vannak, mert ez azt jelzi, hogy bár lehet, hogy nagyon sokat kell dolgozniuk ilyenkor a múzeum szakembereinek, de hogy szeretnének az intézmények csatlakozni, nem csak a látogatók száma tud így nőni, hanem a paletta is, amiből mi választhatunk.
Így van, mert hogyha mondjuk valaki elmegy a múzeumok éjszakáján egy intézménybe, akkor és megtetszik neki, akkor nyomon követi, megnézi a honlapját, a különböző közösségi médiában szereplő elérhetőségeket, és követi akár az intézményt, és lehet, hogy akkor egy későbbi kiállításra is már nyugodt szívvel tud elmenni, hiszen látta, hogy a múzeumok éjszakáján milyen tartalmas programot szerveztek.
Köszönöm szépen, folytatjuk még a beszélgetést Szende László közgyűjteményi főosztályvezetővel. Ezen a különleges estén Győrben is több helyszínen várják az intézmények az érdeklődőket. Gárdonyi Eszter kollégánkhoz kapcsolunk, aki éppen a Püspöki udvarbíróházban van.
Szép jó estét kívánok, szervusztok, és nem is ülök itt egyedül, hiszen egy új, különleges program is bekapcsolódott a múzeumok éjszakájába idén. Itt a mellettem Székely Zoltán igazgatóra, Rómer Szór is művészeti és történeti múzeum igazgatója, gyakorlatilag a program főszervezője. Ez a 3 percre álljunk meg, vagy álljon meg 3 percre, nekem nem rémlett, és mint kiderült, nem is volt még tavaly.
Ez valóban egy új műsor, amellyel színesíteni és élénkíteni szerettük volna a programot. Az apropóját az adja, hogy néhány év óta mi őrizzük Borsos Miklós zongoráját, vagy legalábbis azt a zongorát, amit a családjában használtak. És ez a zongora egyenlőre, mint tulajdonképpen egyfajta dísztárgy szerepel a kiállításban, és régóta gondolkodtunk rajta, hogy miként lehetne ezt élővé tenni, megszólaltatni, hogyan lehetne vele a kiállítást színesebbé tenni. És az elmúlt esztendőben volt egy sorozatunk a múzeum egy másik épületében, ahol zenélő képzőművészek léptek fel, egymaguk vagy éppen barátaik közreműködésével zenéltek, és tulajdonképpen ez inspirált minket arra, hogy a zongorát is valahogy hasonló módon szólaltassuk meg a múzeumok éjszakáján. Egyrészt hívtunk olyan képzőművészt, aki szeret zongorázni, és ő is megszólaltatta a hangszert, illetve természetesen hívtunk profi művészeket is, akik szintén egy rövidke darab erejéig életet lehelnek ebbe a hangszerbe.
Egy kicsit szerintem talán a hallgatók is hallják, hogy most is folyik a zongorázás. Itt van mellettem Farkas Árpád kamaramuzsikus is, aki ugye elsőként, legalábbis a mai nap elsőként szólaltatta meg ebben a program sorozatban ezt a zongorát, hiszen ugye minden egészkor, tehát 20 órakor, 21 órakor és 22 órakor szólal meg 3 percre. Egy nagyon kedves hölgy volt a kísérő. Mit kell tudnunk erről a zongorától, mitől olyan különleges ez a zongora?
Köszöntöm a hallgatókat. Valójában egy érdekes szituáció áll elő, hogy Borsos Miklós inkább hegedült, mint zongorázott. És az ő kamarazenéléseikről nem sok mindent tudtunk, viszont amikor ez a pianino, mert ez egy pianino, ide került az épületbe, akkor alig vártuk, hogy ezt valamilyen módon rendbe tegyük és beavassuk a közönség számára. Most azzal, hogy itt a teljes tárlatot megmutatjuk a közönségnek ezen az estén, ezzel mód nyílt ennek a programnak az elindítására, és ez egy hatalmas ötlet volt a múzeum részéről, igazgató részéről.
Hiszen ugye mindeközben, miközben önök zongoráznak, játsszák a darabokat, tulajdonképpen a tárlat kellős közepén, vagy hogy mondjam, tehát a tárlat közben lehet sétálni, hallgatni a zenét. Vigyázni kell ugye nyilván az alkotásokra.
Hát igen, és különösen ugye mivel, hogy a Borsos család nagyon muzikális volt, Borsos Miklós a zene hatására alkotott nagyon sok mindent. Beszélhetünk arról, hogy ez a zongora az egyhúrú himnusz szobor mögé van elhelyezve, és egy ilyen kis zenesarkot képez. Ezt mi nagyon örömmel fogadtuk, és ki is szeretnénk használni majd a jövőben itt a a tárlat kiegészítése kapcsán.
Igazgató úrhoz vissza még egy utolsó kérdés, egy rövid kérdés elég. Én, ahogy láttam, hiszen én végighallgattam az első, úgymond kis háromperces álljunk meget, és azt láttam, hogy nagyon fiatalok, középkorúak, idősek, de gyakorlatilag minden generáció, minden átcsak képviseltette magát. Bent maradhat így ez ebben a programban? Tehát számíthatunk erre mondjuk jövőre is?
Mivel sikeres programról van szó, természetesen ennek lehet folytatása. A múzeumok éjszakájának az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a szokásos múzeumlátogatóknál szélesebb kört tudunk megszólítani, hisz most is folyamatosan látjuk, ahogy családok jönnek kisgyerekekkel, vagy éppen nagyobbakkal, idősebbek és fiatalabbak egyaránt, és ez a programpont képes volt őket megszólítani, akkor természetesen ennek folytatása is lesz.
Egészen éjfélig várja itt a látogatókat a programsorozat, mindenkit invitálok, hiszen eltűnt ez a rekkenő hőség egy győrben, nagyon-nagyon kellemes az idő, egy picit mozog a levegő, érdemes szerintem ezekre a programokra ellátogatni.
Nagyon szépen köszönjük a győri püspöki udvarbíróházba jelentkezett Gárdonyi Eszter kollégánk. A folytatásban visszatérünk a főváros budai oldalára, az Országos Széchenyi Könyvtárban van Kovács Bernadett.
Köszönjük szépen a szót, mi is üdvözöljük a kedves hallgatókat. Az 5. emeleten kell elővenni a zseblámpákat, ugyanis innen indul a raktársét az épület két tornyába. És hát igazán nem akarok felvágni, de én egy színházas zseblámpát hoztam magammal így stílusosan. Na és hát, hogy miért lehetne akár ezzel fel is vágnom? Hát azért, mert például megtudhatjuk, hogy Tolnai Klári féle hideg habkok, ami azt hiszem habcsókot jelent, az pontosan mit is jelent? Na de hát akkor ezt a kérdést én inkább Mészáros Tamásnak, az Országos Széchenyi Könyvtár általános főigazgató helyettesének teszem fel, aki, hogyha jól tudom, most van túl az első vezetett sétáján. Jó estét!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Igen, valóban meg lehet ezt tudni a raktársétánkat követő gasztronómiai hírlap bemutatónk keretén belül, hogy például a Tolnai Klári féle habcsók az pontosan hogyan készült. Nem szeretném elárulni, inkább arra invitálom önöket, hogy jöjjenek el és hallgassák meg ezt.
Valahogy éreztem így a zsigereimben, hogy ezt a választ fogom kapni. Na de még egy kicsit szemezgessünk, tényleg csak felsorolás szintjén. Például Magyar Hírlapból megtudhatjuk azt, hogy Bulem, aki a kor egyik fiatal színésznője volt, tudott-e például főzni. 40 szép nagy krumpliból készült töltött krumpli elkészítésére is fény derül a Magyar Jövő című lapból. Vagy akár mondhatnám azt, hogy a töpörtyűs pogácsa elkészítésének titkaira is fény derül. Mert hogy 1926 leghíresebb pesti szakácsok receptjei között ez is szerepel. Ez tehát, hogyha jól értem, akkor a séta után derül ki.
Így van, a raktártúránknak a legutolsó szakaszában alapvetően mi a hírlapraktári részt nézzük meg, és ezt összekötöttük egy olyan bemutatóval, ahol kifejezetten gasztronómiai témájú hírlapjainkat mutatjuk be. De tovább mennék, például azt is megtudhatják a kedves látogatók, hogy ki is az a Kakas Márton, aki a Vasárnapi Újság 1862-es évfolyamában ír a nemzeti eledeleinkről. Elárulom, ez egy írói álnév. Illetve azt is megtudhatják, hogy Ignótus miért írt receptet a Hét című lapban Emma asszony álnéven.
Egy séta tapasztalata már van, ugye azt említettem az előbb, hogy nemrég ért véget. Milyen élményekkel jött onnan most? Lefel oldalról, milyen irányba? Toronyból, tehát akkor lefele, ugye?
Igen, alapvetően mi a toronyraktárban elindultunk lefelé.
Toronyraktárban lefelé?
A toronyraktárban lefelé, mivel 11 szintes toronyraktáraink vannak, az épület pedig 8 szintes. Azt lehet mondani, hogy meg vannak osztva a szintjeink, és lefelé indultunk el. Ugye most jelen pillanatban az épületben az 5. szinten vagyunk. Azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó közönsége volt ennek a látogatásnak, rengeteg kérdést kaptam, és nagyon élveztem én magam is, és bízok benne, hogy a látogatók is.
Mennyire nyitják meg a könyvtár egyéb tereit? Ugye azért itt vannak olyan közgyűjteményi kincsek, amelyeket óvni kell. ezek most elérhetőek, ha még nem is lehet esetleg kézbe fogni, de azért megtekinteni meg lehet, vagy van, ami most is ugyanúgy, ahogy eddig lezárva marad?
Természetesen vannak olyan dokumentumaink, amik elzárva maradnak ilyenkor is. Ahova bepillantást engedünk, az tulajdonképpen az a törzsállományi raktárunk, ahol a könyveinket, hírlapjainkat őrizzük, de például a kódexek vagy az értékes kéziratok, azok más raktár részeken vannak, ezeket természetesen nem tudjuk ilyenkor sem megmutatni.
Egy percünk maradt még, úgyhogy egy viszonylag gyors válaszra van időm. Milyen további kultúrbombonokkal készülnek még a mai napra? Ha egyet mondjuk az ön kedvencét, vagy amit a legjobban vár, vagy amit a legszívesebben ajánlanak, kiemelne, akkor köszönjük szépen.
Alapvetően még most is tart Mácsai Pál és Lukács Miklósnak az előadása az Örkény egypercesekről, úgyhogy én még megpróbálok a végére odaérni mindenképpen, de a könyvaukció, azt gondolom, hogy itt a Nemzeti Könyvtárban egy olyan program, amit szintén a figyelmébe ajánlok a kedves látogatóknak.
Nagyon szépen köszönjük, én akkor több látogatóval együtt kézbe veszem a kis zseblámpámat, és akkor irány a raktár. Mészáros Tamással, az Országos Széchenyi Könyvtár általános főigazgató helyettesével beszélgettem. Nagyon szépen köszönjük. És akkor visszaadjuk a szót Deák Dórának.
Kovács Bernadett kollégámat hallották az előző percekben, legközelebb majd a Gőbaba Kulturális Központ és kiállítóhelyről fog jelentkezni, érdemes tehát velünk tartani. És barangolunk tovább az ország területén, egy kis múltidézésre hívjuk Önöket, amiben Varga Tünde kollégám lesz segítségünkre, hiszen Keszthelyre kapcsolunk a Balatoni Múzeumhoz.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat Keszthelyről, a Balatoni Múzeumból, ahogy Dóri mondta. Mielőtt elmondanám, hogy pontosan itt milyen programok zajlanak, és hogy miért mondta, hogy múltidézés, előtte gyorsan mondok egy-két olyan programot itt a Balatonról, ahol még érdemes elindulni. Például Badacsonyörsön a Póli Arborétumban kerti sétákat szerveznek, Balatonfüreden az Eszterházi Kastély nyaralás történeti látogatóközpontban folyamatos vetített képes előadások vannak a reformkor híres fürdő vendégeiről, a Vasari Galériában pedig Egri József műveiből nyílt kiállításról tárlatvezetéseket tartanak. És akkor említsük meg még Sümeget is, ami szintén nincs messze. Sümegen a várban, főleg gyerekeknek, családoknak van nagyon színes program. A Püspöki Palotában pedig gyertyafényes tárlatvezetést tartanak. És akkor most a Balatoni Múzeum, hogy miért mondtuk, hogy múltidézés? Egy időszaki kiállítást nyert nemrég Balatoni Retro címmel. Ahogy így megérkezünk, már az udvaron egy régi trabant fogad bennünket. Nagyon sokan nézik meg ezt a kiállítást, és itt ül mellettem dr. Décsei Sándor múzeumigazgató. Igazgató úr, mivel mondtam, hogy nagyjából egyidősek vagyunk, és mi mosolyogva néztük végig a kiállítást, mert nekünk nagy része a gyerekkorunk. Mit tapasztal, aki bejön ide a kiállítást megnézni? Mindenki mosolyog, mert hogy egyrészt nosztalgiázik, a gyerekek pedig azért, mert nem tudják pont néha, hogy mit látnak.
Így van, én is üdvözlök mindenki tisztelettel. A mi generációnk, és talán a tőlünk nem idősebbek, régebb óta fiatalok, azok valóban egy ilyen nosztalgikus rácsodálkozással nézik a 60-as, 70-es, 80-as éveknek a balatoni nyarait megidéző kiállításban a tárgyakat, a fényképeket. A fiatalok pedig rácsodálkoznak arra, hogy az internet nélkül is lehetett szobát foglalni, szállást találni, étterembe menni, és úgy is lehetett jókat tenni, hogy az ember nem olvasott előtte értékeléseket. És valahol pont ez volt a célunk, hogy egy ilyen nosztalgiázást és rácsodálkozást váltsunk ki a látogatókból.
Ugye a 60-as években indul a kiállítás, hogy jutottak le akkor a Balatonra, hiszen nem volt még meg végig az M7-es autópálya. Aztán megjelenik a korabeli szállodavilága, a diszkók és a kertmozi is.
Így van. Ugye ebben az időszakban a 60-as, 70-es években volt egy nagy szállodaépítési hullám a Balatonparton, például itt Keszthelyen a Helikon szálloda is 1971-ben nyitotta meg a kapuit. A diszkók és a kertmuzik világa pedig mindenképpen helyet kellett, hogy kapjon ebben a múltidézésben, mert gyakorlatilag két már a szinte teljesen eltűnt szórakozási formáról, lehetőségről van szó.
És a végén van egy nagyon jó interiőr, azt ajánlom mindenkinek, aki erre nézze meg, bár én elfogult vagyok, egy kemping van berendezve azokkal a tárgyakkal, amin ma már mosolygunk, de tényleg az az életünk részét képezte. A kocsogós kávéfőző, a klasszikus kempingszék, kempingasztal, és még sorolhatnám a sátortól a bumimatracig.
Így van, bevallom őszintén, nekem is ez a kedvenc részem a kiállításban, nagyon kedvelem. pontosan azért, mert nosztalgikus élményeket idéz meg bennem is, és hozzátartozik, hogy ez is egy olyan része a kiállításnak, amiben nagyon nagy segítségünkre voltak múzeumbarátok, támogatók, mint magánszemélyek, mint akár intézmények, akik tárgyaknak a felajánlásával vagy kölcsönzésével támogatták a kiállítás létrejöttét. Tehát így lehet megnézni például olyan felfújható kajakot, amit 1963-ban vásároltak, és most itt látható nálunk, gyakorlatilag működőképes állapotban az eredeti számlájával és jótállási jegyével együtt.
Egyébként, aki ma ide bejön a múzeumban, először azt a kiállítást nézi meg, ahogy láttam, ugye?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát a retro, a balatoni retro, így a múzeumok éjszakáján egy nagyon jó hívószó volt itt a mi részünkről.
Azt még mondjuk el, hogy azért mást is meg lehet nézni a múzeumban, hiszen van egy állandó kiállítás, amiben szintén megjelenik ez a korszak.
Igen, hát ott ugye csak egy villanás erejéig, hiszen azért ott az állandó kiállításban a Balatonnak a több mint 17 ezer éves történetét próbáljuk meg megmutatni nagyon sok szempontból, de valóban ott is megjelenik ez a korszak, a retro korszak, a Zimmer-Feri korszaka, és ezt próbáltuk most egy kicsit bővebben megmutatni ebben az időszaki tárlatban.
Hát biztatok mindenkit, aki a Balatonnál van, induljon el, hiszen még meg lehet nézni ezt is, és akár a Festetics múzeumban is, Festetics kastélyban is el lehet látogatni, és még nagyon sok múzeum van Keszthelyen, amit érdemes ilyenkor megnézni.
Köszönjük szépen, Varga Tünde a Keszthelyi Balaton Múzeumban jelentkezett. A magyar tenger körül tehát érdemes körülnézni, hiszen számos kiállítóhely várja a látogatókat és a nyaralókat. Ízekbe zárt történetek az idei központi téma a múzeumok éjszakáján, és a gasztronómia valóban a családok történeteit ízesíti meg. Erre jó példa a Dréher család története. Barta Bernadett, Török Róbert történész múzeológussal beszélgetett a Dréher Sörmúzeum és Söripari Emléktárban.
Ugye egy családnak a története, sörkészítés története az, ami kirajzolódik.
Mert ez a múzeum 1979-ben alakult, tehát ez egy régi, nagy tradícióval rendelkező szakgyűjtemény, ami a hazai, és akár azt is mondhatom, hogy a nemzetközi söripar történetével, beleértve a város történetet is, hiszen a kőbányáról is mesélünk.
Ha jól tudom, akkor eredetileg talán egy kis falusi sörfőzdéből alakult ki ez a ma már igen nagy sörgyár.
Franz Anton Dréherhez köthető, aki Baden-Württemberg tartományból, azaz a mai Németországból érkezett Bécs melletti kis településre, Klenschwehátba. Viszont előtte már ő több kicsi uradalmi sörfőzdét kezdett el bérelni, és valóban egy kicsi, az első kapacitás az 40 liter per év volt, és az ő fia érkezik 1854-ben, illetve megveszi az itt már lévő kicsi sörfőzdét, és aztán tovább fejezi, ő fia Dréher Antal, aki tulajdonképpen megalapítja itt azt a céget, azt a vállalatot, amelynek most már 170 éves tradíciója van.
Kijöttünk a múzeumi részről, és elindultunk a sörgyár felé, és felvettünk magunkra egy jó kis láthatósági mellényt, hiszen ugye a védelem az nagyon fontos.
Igen, itt vagyunk a kettes telep udvarán, és rögtön itt szemben látható egy nagy épület. Ez valójában egy helyileg védett épület, ez az egykori hordófejtő épülete, amiben kekhordókat, azaz a mostani fémhordókat, előtte pedig a rendes hordókat fejtették le, azaz szállításra előkészítették. Ha itt megnézzük, láthatunk egy nagy udvart, ami azért van, mert ide egykor bejött a vasút is. Közel van mellettünk a vasútállomás, tehát egy simpár szépen elszállította a sört, de természetesen a híres lovaskocsik is itt álltak, sorakoztak, és egy elevátorral, egy lifttel szépen hordók begurultak a vagomba, illetve a kocsikra.
Jön a forgókapu, csippantjuk a kártyát, és már megyünk is tovább egy épület fele, ahol a sörfőzde jelenlegi pillanatban is működik. És ahogy jövünk föl a lépcsőn, egyre inkább érződik az az édes kis gabonás komlómaláta illat.
Így van, hát tulajdonképpen a sörfőzés alapanyagait már ugye egybefőzésre kerülnek, és hát megyünk fel a sörfőzdébe, ami azért érdekes, mert valójában zsolnai kerámiákkal kirakott műemléképületben vagyunk, ahol kinézetre ugyanolyan sörfőzdét láthatunk, mint a 30-as években. Ugye nyilván már meleg van. Azokat az ikonikus réz cefréző üstöket láthatjuk, amelyek mind a mai napig párosával kettő-kettő működik egyben, és hát valójában itt egy modernebb technológia van. Amikor 1995-ben felújították ezt a főzőházat, akkor pótolták az ikonikus csempéket, és egy modern technológiát építettek be a főzőüstbe, de megtartották az eredeti szép cefréző üstöket, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy kiváló örökség, fenntartás, és a látogatók mind a mai napig meg tudják tekinteni.
A nagyüzem után pedig a látogatók átmennek a kisüzembe, mi viszont a túránkat itt befejezzük, mert a látogatóknak is maradjon bőven információ arra, hogy mi mindent tudhatnak meg a sörfőzés történetéről, illetve Kőbányahely történetéről.
A Petőfi Irodalmi Múzeumban jelentkezünk a Múzeumok Éjszakája című műsorunkkal. Vendégem továbbra is Szende László társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közgyűjteményi főosztályvezetője. Ugye már korábban beszéltünk arról, hogy tavaly körülbelül 338 ezer látogatója volt egy ilyen estnek, és több intézmény is idén csatlakozott mondjuk a programokhoz. Mi a varázsa ennek az estének? Hogy azt mondják múzeumok, hogy lehet, hogy az elmúlt 24 évben ők nem vettek részt ezen a programon, de most igenis szeretnének részt venni.
Hát ez egy jó reklám igazából a múzeumoknak is, tehát bekerülnek egy hírfolyamba, bekerülnek a különböző csatornákba, látogatókat tudnak bevonzani, főleg egy viszonylag új intézmény esetében, tehát ez egy jó lehetőség számunkra, és én bízom benne, hogy ezeket ki is használják, tehát pont amit előbb említettem, hogy olyan programokat kell csinálni, hogy a később is érdemes legyen majd visszamenni.
Ahogy hallják, a zenekar már befejezte a koncertet, és úgy látom, hogy nagyon sokan a Károly kertből feljöttek most az Irodalmi Múzeumnak az emeletére, mert hogy például irodalmi kvízest következik. Úgyhogy azért tényleg nagyon szerteágazóak itt a programok. Ön hova fog még ellátogatni?
Hú, hát az ember ilyenkor mindig a bőség zavarával küzd.
Nehéz, megemlítem a hallgatóknak, igen. Hogy amíg Barta Bernadett kolléganőknek a Dréher Sor Múzeumról szóló anyaga ment, akkor pont arról beszélgettünk, hogy hú, ez is mennyire jó hely lehet, hogy még annyira sokat nem hallottunk, de hogy nem tudunk egyszerre 10 helyre menni.
Nagyon nehéz egyébként eldönteni azt, hogy hova menjen az ember, tehát akár itt is maradhat a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és akkor becsatlakozik a kvízbe, hogy megnézi a kiállításokat, de innen nem messze a Nemzeti Múzeumban az Attila kiállítás van, ami szintén egy nagyon impozáns és remekül összeszedett, és azt lehet mondani, hogy egy nagyon érdekes és izgalmas kiállítás, de a Néprajzi Múzeum is rendszeresen hozza a formáját abból a szempontból, hogy ilyenkor még inkább oda teszik magukat, és rendkívül sokrétű és gazdag programmal várják a látogatókat, de a kisebb intézmények is, tehát akár a Virág Benedek házban, ott például Márai felolvasó est van. Tehát nehéz kiválasztani, hogy az ember az az érzés, hogy rá kell bökni valamire, és akkor oda majd elmegy.
Megmondhatjuk úgy is, hogy ilyen útvonaltervet kell kiépíteni, egy applikációs segít egyébként a tervezésben, és azért figyelni kell, hogy mondjuk a különböző családtagoknak milyen programokkal tudnak szolgálni, mert ugye mondjuk a kisgyerekesek, ők leginkább a délutáni időszakban szoktak elindulni.
Így van, már azért nekik ilyenkor már késő van, tehát érdemes pontosan így délután elindulni. Emlékszem, tavaly a Katasztrófavédelmi Múzeumban voltunk, ahol nagyon jó programokat csináltak kimondottan gyerekeknek, tehát délután is tartották, és nagyon sok gyereket, fiatalt vonzottak. Tehát én úgy látom, hogy a múzeumok abszolút mértékben megtalálják azt a célcsoportot, akiket érdemes megszólítani, és a programokat is olyan időpontba teszik, ami mindenki számára megfelelő.
Nagyon szépen köszönöm, hamarosan a Múzeumok Éjszakája műsorunk fél idejéhez érünk, ezért elköszönünk Szende László társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közgyűjteményi főosztályvezetőjétől, és további jó múzeumozást kívánok.
Köszönöm szépen.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
9 óra van, jó estét kívánok, hamarosan folytatjuk a Múzeumok Éjszakája című műsorunkat, most azonban krónika következik, a bemondó Ciprusz Éva.
Jó estét kívánok! A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. Az Egyesült Államok és Irán között a héten aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében 60 napos tárgyalási időszak kezdődött, ami hosszú távú béke megállapodást céloz, és az iráni atomprogram lezárásának gyakorlati részleteiről szól. 14. Leó pápa az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatást. Az egyház fő páviában az onkológiai központ munkatársait, betegeit és hozzátartozóikat üdvözölte, majd a pávai dómban gyerekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Idehaza szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségnek gek megmaradnak. Ezt mondta Orbán Viktor Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A Fidesz elnöke kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok, európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, tette hozzá a tárcavezető. Megdőlt az országos meleg rekord ma délután, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, Aszódon 37,1 Celsius fokot mértek, ami egyben új nyári szezonrekordot is jelent. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. És a várható időjárásról, a sok napsütés mellett holnap több felé és több hullámban várható záporzivatar, néhol jégeső felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka 16 és 21, napközben 31 és 37 fok közötti hőmérséklet várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. A híreket Naményi Krisztina szerkesztette.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Múzeumok éjszakája 2026.
Jó estét kívánok, Deák Dóra vagyok. Műsorunk második órájához érkeztünk, ahol már a gasztronómia mellett a képzőművészet is nagyobb hangsúlyt kap. A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárában vagyunk, így ha erre járnak, integessenek be nekünk. Aki pedig a rádióban hallgatnak bennünket, tartsanak velünk egészen este 10 óráig. Múzeum negyed és Stornóház. A Stornó család látványkonyhájában az 1790-es éveket idéző látványsütéssel és történelmi gasztronómiával várják a látogatókat. Kuslics Katalin közművelődési munkatársal, a Stornó szakács nőjével Kobolák Attila beszélgetett.
Ide is támaszkodhatnak akár a pultra a kíváncsiskodók?
Igen, ide jöhetnek egész közel a pulthoz, és konkrétan az igazi mandulás süteményt fogjuk készíteni, amely egy soproni kéziratos receptes könyvből maradt fenn, amiben az 1790-es évszám olvasható. A Stark családé volt, akiknek fogadója is volt, ők jegyezték le az igazi mandulás sütemény receptjét, mely alá azt is aláírták, hogy kipróbálva, tehát hogy bevált, különleges ez a receptes füzet, kevés ilyen maradt fönn, és a múzeum ezt is megőrizte. Mi pedig itt a Stornó konyhában életre keltjük ezeket a régi ételeket. A Stornó konyha nevét a Stornó családról kapta, akinek a hölgy tagjainak, ifjabb Stornó Ferenc feleségének, a Keller Annának, valamint az ő fiának, Stornó Miksának, a felesége Slama Eleonóra egyáltalán vezetett kis receptes füzetet, és ezek mind fennmaradtak. Érdekesség, hogy a menny például az anyóséból átmásolt néhány receptet.
Hogyan lehet elkészíteni ezt a süteményt?
Először is a darált mandulát kell összekeverni tojásfehérjével, cukorral, de természetesen szigorúan ne cukorral, barna cukorral, mert fehér még nem is létezik. Fűszerekkel, fahéjjal, szegfűszeggel, és állni kell, hogy kicsit megszívja magát a mandula. Ezt követően pedig ostjára kenve, vagy mai modern konyhában már akár szilikonos sütőpapírra is nyugodtan lehet, ha valaki gluténérzékeny, például akkor az ostja mellőzhető, és meg kell sütni a recept szerint, amíg szép nem lesz.
Megtanítják a kíváncsiskodókat is arra, hogyan kell elkészíteni?
Igen, tulajdonképpen erről szól a program, hogy egy kicsit beleszimatolhatnak az 1790-es sütemény illatába. Tényleg belengi az egész konyhát. Ezen kívül látják az elkészítését, beszélgetünk róla, mesélünk róla, nem csak erről, hanem a régi receptjeinkről, a régi receptes könyvekről, receptes füzetekről, amik a Soproni Múzeum gyűjteményeiben vannak, valamint a régi konyhai fortélyokról, és a végén még a receptet is megkapják, hogy ők maguk is otthon elkészíthessék, ha szeretnék.
Mennyire ismert alapvetően a környéken ez a sütemény? Az jelzésértékűnek számít, hogy külön a múzeumok éjszakáján meg kell mutatni, kikopott a köztudatból?
Nem futottam még nek a süteménynek a receptjébe bele más módon. Mandulás sütemények voltak ebből az időszakból. Sopronra ma már nem jellemző, hogy az annyira kiemelt alapanyag lenne, és ezért egy kicsit felidézzük azt, hogy régen mi volt az, amihez leginkább hozzányúltak, a leginkább gyakori alapanyag volt, és valami olyat kerestünk, ami tényleg népszerű lehetett.
Ebből az egész modern konyha tanulhat.
Régi receptek újrafeldolgozása tulajdonképpen egyfajta kísérleti múzeológia. Megnézzük, hogy mit, hogyan használtak, hogyan készítettek el, milyen alapanyagokat használtak, vagy ma használatos modern konyhai hozzávalókat régen mivel helyettesítettek, és azt is kipróbáljuk, hogy ez hogyan állja meg a helyét a mai konyhákba. És bizony tanulhatunk belőle, mert például nagyon sok olyan sütemény volt, amiben nem lisztet használtak, hanem mandulalisztet. Vagy hogy igyekeztek a süteményeket, vagy a különféle ételeket is úgy elkészíteni, hogy ne nagyon legyen úgymond leeső részletet, hogy mindent hasznosítsanak. Kárba semmi ne vesszen, és ezek mind olyan dolgok, igenis ma is kell őriznünk, és jó, ha elsajátítjuk.
Milyen ételek tűntek el az elmúlt évszázadokban?
Nagyon gyakran kerül az ételekbe a fahéj, a szegfűszeg, citromhéj, vagy a gyömbér, és nem csak olyan ételekhez, amit ma megszoktunk, szintén az 1790-es évekről, talán Grazból vagy Bécsből származik az a szakácskönyvünk, amiben a fűszeres indián máj receptje olvasható, az indián tyúk az ugye a pulyka, és itt a pulyka májat kell tulajdonképpen elkészíteni úgy, hogy fahéjjal, szegfűszeggel, szerecsendióval, citromhéjjal ízesítjük, tejszínnel fölöntjük, még egy kis zsemle morzsával is sűrítjük, és az a mai ember ízlésének azért elég extrém, tehát egy kicsit a kenőmájassal töltött túrótorta ízvilágát idézi, de régen ezt szerették az emberek, régen ez is mindennapos ételként az asztalra kerülhetett, mármint ha valaki be tudott szerezni egy indiai tyúkot, vagyis pulykát. Ha el nem is tűntek itt szigorúan véve, de régen marhahúst fogyasztottak nagy mennyiségben, míg a kertés, és a csirke az elenyésző mennyiségbe fogyott a marhához képest. Vagy például nagyon sok 1700-as évekbeli levest főztünk már 1700-as évek végéről, ezek mind édes levesek, de hát a levesek akkor jönnek, mint első fogás, akkor kezdenek csak hódítani az asztalon, később léptek be azok a levesek, amiket ma is első fogásként az asztalra teszünk, és például ilyen a sörleves, vagy az édes rizsleves tejjel, ezek ma azért már nem jellemzőek, édesként legfeljebb a gyümölcsleveseket fogyasztjuk.
Említette azt, hogy mindent fel kell használni, tehát ezen a programon a múlt és a jelen találkozik, és táplálja a jövőt azzal, hogy nincsen pazarlás, semmit nem dobunk ki.
Így van, bár érdekes módon ebbe a receptbe a tojás sárgája egy olyan dolog, ami kimarad, de biztosak vagyunk abban, hogy ez annak idején nem került a szemétbe, nem került kidobásra, elhasználták valamilyen más ételhez, és mi is igyekszünk ilyenkor azért hasznosítani azt is tanulva eleink példáján.
A kiemelt helyszín Sopron után a Petőfi Irodalmi Múzeummal folytatjuk, hiszen adásunk ma az épület könyvtárából szól. Itt van velem Török Petra, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, sok szeretettel köszönöm Önöket!
A koncert az most véget ért, de a szomszédban elkezdődött egy irodalmi kvízest, aminek majd hallhatjuk a hangját, mert már az előbb tapsoltak, hallhatjuk a műsorvezetőt. Hát egy irodalmi múzeumban azt hiszem nem lehet kikerülni ezt a témát.
Igen, és nagyon, nagyon jó azt hallani, hogy milyen sokan rajonganak azért, hogy kvízkérdéseket tegyenek fel számukra a magyar irodalom jeleseiről, étkezési szokásaikról esetleg, öltözködési stílusukról, és még sorolhatnám tovább. Azt gondolom, hogy az irodalom órákat követően ez egy nagy fegyvertény, hogy vannak olyanok, olyan kedves látogatók, akik azért vannak ma itt, hogy Gundát Takács Gáborral irodalmi kvízműsort játszassanak itt a díszteremben.
A tavalyi Jókai bicentenáriumra nagyon szépen rá tudott ugye csatlakozni a Petőfi Irodalmi Múzeum Jókai 200 kiállításon, ami mondjuk a mai nap folyamán is látható. Mennyire kellett mondjuk azon gondolkodni a kollégáknak, hogy a gasztronómiával milyen szempontból foglalkozzanak, hogyan mutassák be mondjuk ezt a tematikát?
Éppen ma az egyik kezdő tárlatvezetésünk éppen a Jókai Üstökös című tálatban Sali Noémivel volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy a gasztronómia megkapta magáért ezen az estén természetesen, de a Petőfi Irodalmi Múzeumnak az egyik nagyon érdekes kiállítása található Jókai egykori svábhegyi villájának kertjében fennmaradt egy présház, és ott is jócskán betekintést nyerhetnek a látogatók arról, hogy hogyan egy Jókai a svábhegyen, mi az, amit szeretett, és egyáltalán a szőlészet és a borászattal milyen kapcsolata volt, és most természetesen a PIM-ből nem fogjuk reklámozni a balatonfüredi Jókai villát, de ott aztán mindent is meg lehet tudni arról, hogy mit tettek, mit főztek, és hogyan éltek. Ami nagyon érdekes, hogy nem nagyon kellett nagy erőfeszítéseket tennünk, hogy úgymond az önkifejezésével élve rácsatlakozzunk a Jókai bicentenáriumra, hiszen a Petőfi Irodalmi Múzeumnak az egyik törzsgyűjteménye, ami azt jelenti, hogy már a múzeum létrejöttekor egy nagyon jelentős anyaggal gazdálkodott az intézmény, és a magyar államnak a birtokába és a PIM-nek a kezelésébe került a Petőfi anyagot követően a Jókai gyűjtemény, tehát ez a második legnagyobb gyűjtemény egység a múzeumnak, majd aztán az ezt követő években ugye követték a további legjelentősebb hagyatékot, mint például a József Attila vagy a Móricz. Tehát igazándiból, amit tennünk kellett egy nagyon erős rákészülést követően, ami lényegében minden évfordulós kiállításunkat megelőzően ugyanazt a mintázatot követi, ez egy muzeológiai szakmai feladat, ami másfél-két éven keresztül tart. Feltárják a kollégáink a gyűjteményekben található anyagot, megnézik, hogy ezek az anyagok milyen állapotban vannak, elkezdődik egy nagyon jelentős digitalizálási folyamat, hiszen akkor lehet jó kiállítás és jó programokat csinálni, ha ezeket az anyagokat már digitalizáljuk, és ezáltal is hozzáférhetővé tesszük. Természetesen a digitalizálási munkákat megelőzően állományvédelmi kezelés, esetleg restaurálás következik, és minden, ami a látogatók számára aztán érzékelhető, élvezhető lesz egy kiállításon, az már lényegében ezeket a szakmai munkálatokat követően történhet meg.
4:10 van, említsünk meg egy-két programot, hogy mivel várják ma még az érdeklődőket, mert hogy még el lehet indulni a múzeumok éjszakájára.
Így van, kezdeném az udvari programjainkkal, ami lehet, hogy pillanatokon belül is itt a beszélgetésünkbe behallatszik. Csak neked két srác koncert fog kezdődni 9:50. A teremsoron a Lotz teremben Tompa Andrea önéletrajzi ihletésű összművészeti performance-a kezdődik, a Gyermek neve címmel, majd 22 órakor a múzeum egyik nagyon érdekes archívuma, a Cseh Tamás archívum mutatkozik be, Baksasós János kalandos élete című beszélgetéssel és egy filmbemutatóval, majd kicsit visszatérve Jókaihoz egy záró eseményként a Jókai kisbolygó igaz történetét hallgathatjuk meg Sárnecki Krisztián csillagász előadásában. Ez azért is nagyon érdekes, mert ez egy keretes történet lesz így ezáltal, hiszen a Jókai 200 üstökös kiállításunkat Kis László csillagász nyitotta meg.
Nyitva vannak az ajtók, várunk mindenkit szeretettel. Török Petra, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója még marad. Hamarosan beszélgetünk még veled, de most egy kicsit más vizekre elvezünk, az ország egy másik pontjára kapcsolunk. A következő percekben az irodalom egy fiatalos előadásmódjáról hallhatunk, hiszen idén 20 éves a Magyar Slam Poetry. Gyarmati Péter kollégánk a debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központból jelentkezik.
Jó estét kívánunk, szerbusztok, valóban halló itt Debrecen. A város legfiatalosabb kulturális intézményéből jelentkezünk, a Modernből. Az idei múzeumok éjszakáján születésnapokat ünnepelnek itt Debrecenben, a Civis városban, mert hogy 20 éves a Modern, és 20 éves a Magyar Slam Poetry. Mellettem Vizi Kata, a Modern ügyvezető igazgatója, és Simon Márton költő, aki oszlopos tagja a Magyar Slam műfajnak. Katát szólítom először, hogy egyáltalán honnan van a kapcsolat a Magyar Szlemes Társasággal.
Azt kértem a kollégáimtól jó pár hónappal ezelőtt, hogy keressünk egy olyan a kortárs kultúrának nagyon szerves elemét, akik szintén ezt a nagyon szép kerek évszámot ünneplik, és ezzel egy időben egyébként megérkezett a megkeresés a platform 1.0-tól, hogy idén 20 évesek, és hallják, hogy a Modem is, és hogy nem lehetne-e, hogy közösen csinálunk valamit, és hát természetesen nagyon boldogok voltunk ettől az összeíréstől.
Egy kicsi magyarázatot szorul az, hogy mi az a Slam Poetry egyáltalán. Mellettem, hogy mondtam, Simon Márton egy megkerülhetetlen tagja a Magyar Slamnek. Ez egy kifejezetten előadásra szánt költészeti műfaj. Zene nincs, de van ritmus. És ez egy verseny is minden alkalommal. Jó estét, Márton!
Jó estét, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, ez egy Amerikából indult műfaj, ami most egyébként a 40 éven már túl van, és ott az volt a felvetés, hogy olyan verseket kell írni, amik aztán előadva egy picit túlmutatnak azon, hogy valaki csak ül és felolvas. Tehát, hogy egy ilyen előadói irányt kell vinni a szövegekbe. És aztán ez a műfaj fejlődött tovább nagyon sok irányba, többek között egy ilyen verseny irányába, ahol 3 perc, 15 másodperc áll rendelkezésére a résztvevőknek arra, hogy elmondjanak egy saját szöveget, tartsanak egy ilyen rövid előadást.
Bármiről.
Lényegében bármiről, semmilyen formai megkötés egyébként nincs. Ez egy ilyen nagyon hibrid műfaj, tehát nagyon sok köze van egyébként a költészethez, a stand-uphoz, a szimpati szövegekhez, a drámaíráshoz.
A hip-hophoz, hogyha nem bántom meg.
Abszolút, igen. Magyarországon amúgy is a kezdett fiai kezdte el ezt a műfajt népszerűsíteni. Annak idején tényleg legalább 20 éve, úgyhogy igen, abszolút köze van a hip-hophoz.
És Márton költő is, nem csak színpadi szlemes.
Igen, én egy abszolút hagyományos költő vagyok, 5 verses kötetem megjelent, vagy 5 verses kötetem jelent meg, és a 2 éve indítottam egy saját kiadót is, Okapi Press néven, ami kimondottan verses kötetekkel foglalkozik, úgyhogy nekem a nyomtatott versek is a szívügyeim.
Visszafordulok Katához, mert hogy a 20 éves ünnepre azért készülnek, és nagyon egy érdekes kis könyvet szorongat a kezében, egy útlevél is. Mivel készülnek még az érdeklődők számára?
Mielőtt ezt elmesélném, arra hadd hívjam fel a hallgatók figyelmét, hogy aki Debrecenből hallgatja most ezt a műsort, és elindul a Modernbe, akkor 10 órától Márton tárlatvezetését még meghallgathatja, úgyhogy várunk mindenkit sok-sok szeretettel. A kezemben pedig az útlevelet tartom, amit a Modern 20. Születésnapjára találtunk ki. Ez egy kis füzetke, amiben 20 találkozást szeretnénk jutalmazni. Most a mi születésnapunk van, de a hallgat, vagy az érkezőket, látogatókat szeretnénk jutalmazni. 5 találkozás, 5 pecsét után kiállítás ingyenes megtekintése, a végén pedig egy Modern bérlet is a lelkes látogatói lehet.
Köszönjük szépen Debrecenből a lehetőséget. Ahogy mondtam, Bizi Kata, a Modem ügyvezető igazgatója és Simon Márton magyar költő segített nekünk elmondani azt, hogy hogyan ünnepelnek a 20 évesek Debrecenben, és mi az a slam poetry. És azért azt el kell mondani, volt egy kis eső, volt egy kis csepegés Debrecenben, de nem szekte a kedvét senkinek sem. Még mindig vannak itt nagyon sokan, és amit mondott Kata, az ügyvezető, igaza volt teljesen. Aki itt lakik a közelben, gyorsan üljön biciklire, motorra, vagy kocsiba, vagy taxiba, szálljon és jöjjön, mert azért vannak még itt programok, koncertek, meg hát nézze meg, hogy mi ez, és milyen hatalmas ez a Modem. Köszönjük szépen, visszaadjuk a szót a stúdiónak Debrecenből.
Nagyon szépen köszönjük, Gyarmati Péter kollégánk, a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központból jelentkezett. A versek után már a zenére hangolódunk, a Savaria Szimfonikus Zenekar épületében, a Bartók terembe kapcsolunk Gergő Judit szombathelyi tudósító kollégánkhoz.
Jó estét kívánok, én pedig Lakner Bognár Nórával, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgató helyettesével ülök itt a Bartók teremben, méghozzá a színpadon, mert most mindenki felmehet a színpadra. Zenészek váltják egymást, koncertek, beszélgetések, de jönnek, mennek kisgyerekek, felnőttek, az előbb ment el mellettünk egy csoport, amelyiket Badauf Veronika, az Oboa szólam vezetője vezeti most, mégpedig padlástól a pincéig végig lehet járni a zenekar zegzugait. De akkor most kérdezem Nórát, hogy tulajdonképpen hogyan kapcsolódott be a szimfonikus zenekar a múzeumok éjszakájába, hiszen mégiscsak azt kell mondanom, hogy ez egy élő közösség, nem pedig egy múzeum.
Szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatókat, és köszönjük a lehetőséget, hogy beszámolhatunk a mai múzeumok éjszakájának eseményeibe, hiszen a Savaria Szimfonikus Zenekar most újra idén bekapcsolódik ebbe a nagyon izgalmas programsorozatba. Ez egy múzeumi övezet, hiszen itt a zenekart körülveszi különböző intézményrendszer, képtár, ízeum, akik szintén nyitva vannak éjfélig, és azt gondolom, hogy ebből idén mi sem maradhattunk ki. Már az este kezdetén nagy érdeklődés övezte programjainkat, hiszen a Bartók terem előtti téren zajló térzenét több száz vendég hallgatta meg, és folyamatosan érkeznek az érdeklődők a zenekarunk programjaira. Látogatók a közönség találkozókon beszélgethetnek a zenekar vezetőivel, művészeivel, igazgató úr megszólalt egyik fubola művész kolléganőnkkel, Fecs Katalinnal, aki nagyon érdekes dolgokat osztott meg a zenekar mindennapjairól, illetve Illés Klaudia hegedű művésznő a Prince Hollamból osztotta meg gondolatait, és nagyon-nagyon érdekes, interaktív beszélgetés alakult itt ki. Így tudnak az emberek tulajdonképpen a kulisszák mögé tulajdonképpen betekintést nyerni.
Mi ez a séta, amit én az előbb említettem?
Ez a Bartók termi séta, ahol az érdeklődők szó szerint bejárhatják pincétől padlásig az épületet, és megismerhetik azt, hogy egy hangversenyterem hogyan is működik a színpad mögött. Rendkívül sok érdeklődő jött, körülbelül kétszer annyi ember érkezett meg, mint akik beregisztráltak, de ezt nagyon ügyesen és gyorsan megoldottuk, hogy senki nem maradjon ki, hiszen azt gondolom, hogy tényleg izgatja az emberek fantáziáját, hogy mi zajlik a backstage-ben, a színpad mögött, hogy készülünk föl, milyen egy karmesteri szoba, milyen egy szólam, egy hangoló, milyenek az öltözőink lent, illetve hogy néz ki egy kottatár. Rendkívül jól érezték magukat az emberek, majd pedig a látogatók beülhettek a mini kamara koncertjeinkre.
És a gyerekek is nagyon aktívan kivették a részüket, hiszen aki beérkezik a kapuhoz, vagy a bejárathoz, kicsikek is mini asztaloknál mindenféle kézműves dolgokat lehetett a gyerekeknek készíteni. Ez nekem teljesen újdonság volt. Mik ezek?
A családokat zenés foglalkozások is várták, ringató foglalkozás, hangszeres játékok, színező, puzzle-ök, kincskeresés, és egy nagyon-nagyon nagy beújítás volt most szerintem, egy színfi kvíz, amely 1974-ig vezeti vissza az érdeklődőket olyan online mód, hogy QR kód alapján 20 kérdésre lehet válaszolni, és ezeket kiértékeljük, és az 5 legtöbbet és legjobban válaszolók között koncertjegyet fogunk ajándékozni, és azt gondolom, hogy engedjék meg, hogy szót ejtsek, az este egy
másik különlegességéről, az orgona bevonzatóról, hangfestésre,
Dr. Bognár Nórának köszönöm szépen. Búcsúzunk innen Szombathelyről, tehát éjfélig még jöjjön mindenki ide a Bartók terembe, illetve a Szavária Szimfonikus Zenekarhoz, de akár a kertjébe is, hiszen azok a zenészek, akik már végeztek a szerepléssel, most éppen kint dzsemelnek, úgyhogy kibe lehet jönni, zenét lehet hallgatni. Visszaadom a szót a stúdiónak.
Nagyon szépen köszönjük, Gergő Judit a Szavária Szimfonikus Zenekar épületéből jelentkezett. Itt is lehet dzsemelni a Petőfi Irodalmi Múzeum udvarán. Török Petra főigazgatóval folytatjuk a beszélgetést, mert hogy ülünk itt a könyvtárban, jobbra-balra fülelünk folyamatosan, kint a Csak neked két srác zenekarnak kezdődik hamarosan a koncertje, tőlem balra pedig az irodalmi kvízes tart.
Így van, és mi meg itt ülünk egy gyönyörű, szép műemlékkönyvtárban, ami talán kevesek számára ismert, úgyhogy érdemes egy pár szót szólni erről a könyvtárról. Ugye a Károlyi Palota a belváros egyik klasszicista palotája, és hogy az a főúri életmódhoz élik, természetesen a családnak egy rendkívül értékes és jelentős könyvtára volt. Egy igazi könyvtári milliővel, falépcsőkön lehet felmenni egy erkélyes, kicsi körfolyosónak tűnő polcrendszerhez, és bocsánat, óriási.
Itt meg kell említenem, egy kollégája mutatta meg nekem, hogy olyan, mint ez a falépcső egy ilyen titkos helyen van, olyan, mint hogyha a szekrényt kellene kinyitnunk ahhoz, hogy felmehessünk.
Így van, tehát filmforgatásoknak nagyon népszerű helyszíne ez egyébként ez a könyvtár, és mióta megtörtént a Károlyi udvarnak és a kertnek az egybenyitása a Petőfi év apropóján, ami egy nagyon-nagyon jó döntés volt, hiszen itt azóta valódi belvárosi oázissá vált a PIM-nek az udvara. Nagyon érdekes, hogy egyértelművé vált a kertnek, az udvarnak és ennek az épületnek a főtengelye, tehát építészetileg vagy építészettörténetileg és a látogatók érzetébe is egy nagyon jelentős változást hozott, illetve szintén egy ilyen kis belső kulisszatitok, talán nagyon érdekes, hogyha felnézünk erre a gyönyörű szép csillára, akkor láthatjuk, hogy egy égő mindig világít. Ez kvázi a PIM vagy az irodalmi muzeológiának az örök mécsese. Tehát bármelyik kollega bármelyik napjában az évnek, bármelyik időszakban keresztül megy az udvaron, legyen az egy nyári éjszaka, vagy egy korán sötétedő téli este, akkor ez az egy fény mindig mutatja, hogy hol is vagyunk, és miért is vagyunk itt.
Az ilyen kulisszatitkokra vagyunk igazán kíváncsiak, és akkor a múzeumok éjszakája erre jó példa. Megkérem, mondjon.
Akkor még egyet, ha már a könyvtárról beszélgetünk. Hogyha itt körbenézünk, akkor látható, hogy alapvetően itt nem muzeális könyvek vannak, hanem inkább kúrens kézikönyvtár. Így felmerülhet a látogatókba, hogy hol is van az a muzeális értékű könyvgyűjtemény, amit a PIM, mint egy könyvészeti muzeológiai értéket őriz, és éppen itt a koncertező zenekarnak a színpada alatt van az a lényegében egy földbe süllyesztett beton kubus, amelynek a belsejében egy óriási könyvraktár rejtőzik, és ott őrizzük a magyar írók, költők, szerzők, irodalmároknak a hagyatékát, azokat a dedikált könyveket, azokat a különleges kiadványokat, amelyek valamiféle egyediséget őriznek. Tehát ez nem egy általában véve egy olyan könyvtár, ahol a könyveknek a könyvészeti értéke számít, hanem olyan speciális gyűjteményi egység, amelyet azért őrzünk, mert egyértelműen megmutatják, hogy annak az adott szerzőnek például kik voltak a barátai, milyen dedikációkat, milyen bejegyzéseket tettek.
Ezek a legféltettebb kincsek?
Igen, és van az úgynevezett, amit még én is nagyon-nagyon ritkán láttam, az úgynevezett páncélos állomány.
Mi minden van.
Én azt gondolom, hogy ha jövőre majd újra velünk lesznek, akkor talán erről a páncélos állományról talán egy avatott könyvtáros kollégám tud egy pár szót szólni. Igen, ezek a legrégebb és a legértékesebb könyveik.
Ó, ezek izgalmasak. Ugye itt azért el kell dönteni, hogy mi az, amit meg tudnak mutatni egy múzeum, aki éjszakáján, mert ezek olyan értékek, amelyekhez megvannak a biztonsági előírások, hogy milyen hőmérsékletnek kell lenni mondjuk ott a raktártérben, kesztyűvel kell hozzányúlni szakavatott embereknek a könyvekhez, úgyhogy itt most ezeket mi mondjuk sajnos nem tudjuk megnézni, de azért azt nézzük meg, hogy mely írók, költők munkássága kiemelt most a tárlaton, itt a tárlatokon Petőfi Irodalmi Múzeumban, ugye a Jókait és Petőfit már említettük.
Igen, Petőfi ugye egy állandó kiállításunk, a Petőfi bicentenárium alkalmával nyitottuk meg, tavaly októberben nyitottuk a Jókait, szintén bicentenáriumhoz kapcsolódóan, és egy pár héttel ezelőtt nagyon nagy örömünkre megnyithattuk Nagy László emlékkiállítását, aminek már a címe is csodálatos, egy versidézet, és úgy szól, hogy bőrömön ország süt át. És az az érdekesség a tálatnak, hogy talán nagyon sokunk gondolataiban úgy élt Nagy László, mint egy költő, műfordító, és amikor 24 októberében a család jóvoltából egy óriási Nagy László és Széchy Margit hagyatékbe került a Petőfi Irodalmi Múzeumba ajándékként, ami egy rendkívül nemes gesztus, akkor kiderült, hogy Nagy László eredeti végzettségét tekintve ugye grafikus volt, és ez a grafikusi és a képzőművész mi volt a legalább olyan értékes és legalább olyan erőteljesen van jelen ebben a hagyatékban, mint az irodalmi tevékenysége. És egy nagyon érdekes kísérletekre adott lehetőséget ez az anyag. Szinte kényszeresen, nagyon szerencsés módon végig rajzolta, végig skiccelte az összes jegyzetfüzetének, versvázlatának, fordításainak a lapszéleit.
Akkor van sok minden.
És ezeket, ugye ezek nyilván statikus dolgok, ezeket feldolgozták, digitalizálták a munkatársaink, és egy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon szép multimédiás termet alakította ki ez a kiállításnak az első eleme, ahol lényegében az egész Nagy László világ megmozdul, és nagyon várunk mindenkit.
Mert hogy ma már fontos talán az, nem, hogy ilyen multimédiás eszközöket használjanak egy-egy kiállításnál.
Igen, és nyilván teljesen más, hogyha kisméretű grafikákat paszpartuzva keretezve egymás mellé a falra helyező, nyilván ezek rendkívül értékesek, és az eredeti műtárgy egy múzeumban mindig elsődleges jelentőségű, de ahhoz, hogy ez igazániból látványos, izgalmas és élvezhető legyen nagyon sokak számára, egy picit megmozdítottuk most ezt a Nagy László világot.
Érdemes tehát majd ezt is megnézni. Török Petrával, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójával hamarosan folytatjuk még a beszélgetést, de most az Opárt világhírű atyának szülővárosába, Pécsre utazunk. Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójához kapcsolódva országszerte látható kiállítások a művész alkotásaiból, vagy a belőle inspirálódott művészek munkáiból. Bicsák Eszter összeállítása következik.
Az egyik legjobb mondat ma, amit hallottam, az volt, hogy táncoló római katonák fejlámpával. Vágvölgyi Réket kérem, hogy magyarázza meg, mi lesz ez a program a Cella Szepti Hórában.
Az egy mondatban igyekeztem összesűríteni a program lényegét. Lesz kortárs tánc, amit a Pécsi Művészeti Gimnázium hallgatói tövendékei fognak előadni az üvegtető alatt és fölött. Tehát
a kortárs az most jelen esetben ugye a római kort jelenti, hogy félre ne értsük.
Nem teljesen, reflektál a római korra, abszolút kortárs, de a ruhájuk és a mozdulataik pedig hasonlóak az ókori tánchoz. Fontos eleme az estének pedig az éjszakai fejlámpás tárlatvezetésünk.
Szerintem ez az egyik legnépszerűbb program, csak erre érdemes előre jelentkezni.
Így van, mivel itt korlátozott a létszám, tulajdonképpen a sötét látogatóközpontban a fejlámpák fénye mellett fedezik fel a látogatók az ókeresztény temető titkait, úgyhogy ez egy nagyon népszerű és izgalmas program, amit nem csak a múzeumok éjszakáján tartunk egyébként, hanem más alkalmakkor is.
Kuruc Réka a Néprajzi Múzeum képviseletében ajánlotta a programokat. Nekem nagyon-nagyon régi emlékem a június végéről, az a hagyományos tűzugrás. Ez most éppen a múzeumok éjszakájára esik.
Hát a múzeumok éjszakája mindig Szent Iván éjszakájához kapcsolódik.
Pont hét közepén lesz, úgyhogy most akkor előre lehetett hozni.
Igen, most előre kellett hoznunk, ugye majd 24-én lesz a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka, ami egy varázslatos éjszaka, és a néphagyomány is számon tartotta. A múzeumok éjszakája, mi minden évben készülő élünk tűzugrással a néprajzi osztályon. Ez egy olyan hagyomány, amit mi tulajdonképpen a természettudományi osztály udvaráról örököltünk meg. Természetesen nem csak a felnőtteket várjuk, hiszen a hagyományos Szent Iványi tűzugrás az nem gyerekeknek szólt. Felnőtteknek termékenységvarázsló, céllal megtisztító, céllal ugrották a tüzet. Ennek nagyon szép hagyományait rögzítették Baranya megyében is. Például a néprajzi osztály korábbi munkatársai, néprajzkutatói, muzeológusai ennek a hagyománynak olyan szeleteit szeretnénk megmutatni, amivel egyrészt a felnőtteket, másrészt a gyerekeket is szeretnénk megszólítani, hogy az idejében kettő felé osztottuk a tűzugrás programját. A néprajzi osztályon varázs-parázs programunk, ez tűzgyújtást jelent, Gúrián István nyugalmazott múzeológus kollégánk előadását a Szent Ivánéi tűzről, illetve a mágikus almáról, az almasütés betegségüző szerepéről, egyebekről, és itt a gyerekek almát süthetnek, ez minden évben nagyon népszerű, és utána a tűzugrás programja szokott következni, de mivel tényleg annyira sokan szoktunk ilyenkor hirtelen összesűrűsödni a néprajzi osztály udvarán, ezért azt reméljük, hogy hagyományteremtő kezdeményezést indítottuk el idén, hogy a Janus Pannonius Múzeum igazgatóságának az udvarán, tehát a Káptalan utca 5-ben rakunk egy mágiát, ami már hajaz azokra a hagyományos mágiákra, amilyenek lehettek valamikor ezek a Szent Iványi nagy tüzek a falvakban. Ebben a programban a Mesek Néptánc Együttes táncosai lesznek a segítségünkre, akik segítenek is megeleveníteni ezeket a Szent Iványi hagyományokat, ami tűzkörüli táncházat és egyéb nagyon laza befejezését jelenti ennek a programnak.
Most pedig tartsanak velem a Vazareli 120 kortárs reflexiók című kiállításra, az egyik alkotóval, Orosz Klárával.
Direkt a néző bevonására épül, és a belső terébe be lehet menni, amely egy ilyen multiszenzorális élményt ad. Puha polifóm kockákból áll az installáció. 40 ezer darab kockát ragasztottunk össze önkéntesekkel.
Lépjünk be, a hangi viszonyok is megváltoznak ebben a buborékban egy kicsit. Az a zene, ami szól, az egy kicsit meditatívvá teszi ezt az itt létet.
Bölöni annak készítette a zenét, aki a PTE elektronikus zenei tanszék hallgatója, közös koncepció alapján a műhöz készítette ezt az hangzóanyagot.
Bújjunk ki belőle, hogy közben egy kicsit a zene a hátunk mögött maradjon. Ennek a kiállításnak az a különlegessége, hogy Viktor Vazareli kevésbé ismert néhány alkotása is található itt, illetve kortárs művészek, alkotók. Hát ha nem is reflektálnak feltétlenül Vazareli művekre, de ahogy ön fogalmazott, egy ilyen post-pop-art műveket valósítottak meg.
Valójában a kiállításnak a célja az, hogy megmutassuk egyrészt, hogy Vazareli milyen különféle technikákkal dolgozott, és milyen eszközökkel érte el lényegében mindig ugyanazt a hatást, ugyanazt a mondani valót.
Fekete Valéria, a Zsolnai Örökségkezelő Vizuális Művészeti Centrumának művészeti vezetője.
Másfelől pedig megkeresni azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek a kortárs képzőművészeket Vazareli örökségéhez kötik.
Van itt olyan műalkotás, amely korábban készült, újraértelmeződött erre a kiállításra. Van olyan, amely kifejezetten erre készült.
Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan vizuális nyelve az általam kiválasztott műveknek, amelyek valamilyen formában, alkotástechnikailag, formanyelvet tekintve, vagy akár csak képfilozófiájukat tekintve folytassák a Vazareli által elindított, nem is annyira optikai művészeti, mint inkább kinetikai irányzatot. Minél több rétű műfaji keretet próbáltam felállítani a kiállítás anyagának válogatásánál.
Múzeumok éjszakája a Kossuth Rádióban.
A témát folytatva a fővárosban, a Millennium Háza neokortárs művészeti térbe kapcsolunk Farkas Szabolcshoz, a Vazareli Don't Go Home kiállítás egyik különleges programja kapcsán.
Így van, szia Dóri ismét. Azért különleges ez a program, mert itt most beszélgetőtársammal, Rápolti Eszter táncművésszel nem feltétlenül az itt látható képekről fogunk beszélgetni, hanem sokkal inkább az általuk nyújtott ihletről, mert hogy itt egy táncos produkció zajlott le már az este folyamán kétszer is. De előtte azért említsük meg, hogy Eszter egyedül táncolt most, de ez nem így indult feltétlenül. Mi történt?
A partnerem, aki felkért engem, hogy táncoljak vele ma este, sajnos Békési Szombat Anett lebetegedett, úgyhogy egy kis átalakítással egyedül vagyok ma itt.
Mit kellett változtatni az eredeti koncepció, mert bár mi nem láttuk már az előadást, de azt azért hallottam, hogy azért ez nagyon szorosan a nézőkre, a látogatókra épült ez a táncelőadás. Mi minden történt itt az elmúlt percekben?
Igen, játszottunk a tér és a nézők kapcsolati rendszerével, illetve a képekből inspirálódtunk, úgyhogy a tér is, bár a hallgatók ezt nem látják, de úgy van felosztva, hogy ez mind a művészre inspirálódjon és kövessenek minket.
Röviden megpróbálom azért lefesteni itt a kiállító teret. Természetesen rengeteg Viktor Vazarelli képet láthatunk, és ami igazán, ha minden igaz, Eszterre iklet adó forrásként szolgált, azok a képek voltak, amelyek köröket és négyszögeket tartalmaznak, és nagyon színesek. De hogy miért, és mit lehetett meríteni ezekből az alkotásokból?
Ugye Vazarelli nagyon híres az ő geometriai formákról, és ez a táncban is nagyon sokszor előfordul, az ő ismétlődő rendszeréről, a részletességéről, illetve például itt a kép mellettem, itt a kör és a négyszög találkozása, illetve nagyon érdekes számunkra, hogy mivel egy képet nézünk, de nagyon-nagyon jól megcsinált az, hogy nem egy kétdés képet látunk, hanem olyan, mintha mozogna a kép benne, szóval teljesen átalakítja a tér és a szemszögeket, és ez nagyon jó táncban is, hogy bár olyan érzésünk van, mintha a geometriai forma soha nem állna meg, ez táncban is nekünk az egyik mozdulat megy a másikból, szóval soha nem állunk meg, nem tudjuk megállítani a mozdulatot, és nem célunk megállítani a mozdulatot, hanem ezeket a repetíciókat, ezeket a formákat megtestesíteni.
Na de azért próbáljuk meg egy picit elképzeltetni azt, hogy hogyan is zajlott mondjuk az előző előadás, tehát hogy beléptek ide a látogatók, megláttak egy táncoló egy táncművészt, aki éppen itt egy produkció kellős közepén volt. Hogyan reagáltak erre? Miként lehetett őket bevonni ebbe a produkcióba?
Mivel, hogy ugye már egy kicsit át kellett alakítanunk a helyzetet, de a két előadás amúgy nagyon különböző volt, mert én is reagálok a nézőkre, a nézők is reagálnak rám, ezeket mind olvasni kell, és úgy alakítani az előadást, hogy megértsék a nézők, mint például elkezdtem egy apró formákat megvalósítani, amiket megismételtem, ezek mind nagyon jók a nézőknek, mert tudnak rá reagálni, meg tudják érteni, van idő arra, hogy befogadják, ez nagyon fontos.
Ezt hogy lehet látni rajtuk egyébként?
Hát szerintem a testbeszéd is nagyon-nagyon sokat mond, illetve hogy elindulok a térben, az is egy nagyon nagy döntés számukra, hogy követnek-e, vagy pedig hátra maradnak, és nekem így kell reagálni erre, hogy meg be kell őket vonzanom, hogy kövessenek egy különböző formátumban, hogy a teret is megmutassam és kinyissam nekik.
Igen, és ez egy nagyon zegzugos tér, tehát hogyha itt Eszter elindult, mondjuk a bejárattól kezdve, akkor ezért igencsak a nyomába kellett szegődni, hogy éppen hova bújt el, mert ugye paravánok vannak itt a tér közepe táján mindenhol elhelyezve. Mennyire volt különböző mondjuk ez a két közönség, vagy mennyire tudott az egyik rácsatlakozni, és a másik esetleg kevésbé?
Igen, abszolút. Az első közönség, az első előadásnál ők nagyon követtek engem, és szinte azt mondhatnám, hogy közelebb akartak lenni hozzám, ami szintén egy nagyon izgalmas helyzet, mert én is játszok a térrel, és velük is, szóval, hogy a távolság, ahogy a képeken is megjelenik a távolság, és egy háromdimenziós képeket láthatunk, úgy ez a táncban is itt van ez a testiség, hogy milyen távolságban vagyok a nézőkkel, vagy hogy éppen, hogyha elmegyek itt a kép mögé, akkor mennyire látnak, vagy hova kell nekik menniük, hogy lássanak.
Vagy bemernek-e oda nézni még, ahova éppen elvonult. Na hát akkor köszönöm szépen Rápolti Eszternek a beszámolót, és már itt nem lesz ugyan táncolás az este folyamán, de a Vazarelli Don't Go Home kiállítást azt még a továbbiakban is meg lehet nézni a Városligetben. Úgyhogy a szó ismét Deák Dóráé.
Köszönjük szépen, Farkas Szabolcs kollégám a Millennium Háza neokortárs művészeti térből jelentkezett. Képzőművészettel folytatjuk műsorunkat. A 20. századi avantgárd egyik legjelentősebb festője kerül a középpontba Szegeden. Kapcsolunk Bestinaita kolléganőmhöz a Szegedi Móra Ferenc Múzeumba.
Jó estét kívánok! Szervusz, Dóri! Mindenkinek azt ajánlom, hogyha teheti, akkor feltétlenül érkezzen Szegedre a következő hónapokban, hiszen egy fantasztikus eseménynek az egyik helyszíne. Ja, tehát mindig itt zajlik valami, de most ami fókuszban van, az a Picasso kiállítás, és a múzeum előtti színpadon néhány perce ért véget egy olyan program, amelynek az volt a címe, hogy Művészet a kifutón, és most ért ide Hegedűs Anita Csíkosban, ugye Picasso-ra hangolva, aki már is elmondja, hogy ez az esemény, ez hogyan kapcsolódott a Picasso kiállításhoz.
Ez egy olyan pályázat volt, amelyet még tavasszal hirdettünk meg, és az volt a lényege, hogy olyan ruha tervekkel vártuk a jelentkezést, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a modern művészetekhez, a kubizmushoz, a szürrealizmushoz, és itt Picassohoz is. Nagyon sokan, több mint 40-en neveztek pontosabban az ország számos pontjáról, és ebből a legjobb 28 tervezőt választotta ki egy szakmai zsűri, és közel 50 ruhadarabot mutattunk be ma ezek közül a kifutón.
Amit meg most így hallhatnak a háttérből a hallgatók, az éppen egy tűzzsonglőr bemutatónak a hangja, mert hogy itt most tűzre is hangolt a Móra Ferenc Múzeum.
Szent Iván éjéhez kapcsolódik ugye az időpontja a múzeumok éjszakájának, úgyhogy nekünk ez már sok-sok éves hagyományunk, hogy egy kis tüzeskedés legyen a mai estén. És így most már szintén több éve tűzzsonglőröket hívunk, óriási sót csinálnak, most is rengetegen vannak itt a Móra Parkban a lépcsőkön, szinte lógnak a lépcsőkön a nézelődők, és ezután pedig egy közös tűztánc lesz majd tánctanítással, hogy aki szeretne részesülni a Szent Iványi különböző hangulatokból, az is megteheti.
Persze a fő attrakció az maga a Picasso kiállítás, amely mától látható egészen január közepéig, és szerintem most érdemes lenne arról beszélni, hogy hogyan is épült fel az a tárlat, és milyen összefogással.
Ez egy hosszú-hosszú évek óta tervezett kiállítás volt, ugye amikor egy nagyobb kiemelt időszaki kiállítást hozunk létre, akkor ez egy óriási csapatmunka, nagyon-nagyon sok stádiumon kell keresztül mennünk. Ez tulajdonképpen maga az ötlet az már körülbelül 6 éve megfogalmazódott. Az a kiállítás, amit ma látunk, az nem csak Picasso-ról szól, hanem azokról a kiváló magyar művészekről is, akik vagy hatottak Picasso-ra, vagy akár kapcsolatban is álltak Picasso-val, így a kiállításnak ez is az alcíme, hogy a magyarok és a festő legenda. Így a kiállításon különböző hazai közgyűjteményekből érkeztek eredeti Picasso alkotások, grafikák, vagy például különböző kerámiák, és emellett pedig fontosnak tartottuk bemutatni ezeket a magyar művészeket. Abba Novák Vilmos, Csontvári Koszkati Vadar, vagy Szóbán Béla is megjelenik a tárlaton.
És felmerült itt Robert Capa neve is, és nem véletlenül.
Robert Capa is készített fotókat Picasso-ról, lehet, hogy ezt kevesebben tudják, vagy tudták, de ezeket a fotókat is meg lehet nézni. Egyrészt átsüt rajtuk Picasso-nak a személyisége, hogy mennyire lenyűgöző karakter volt. Élnek ezek a képek, másrészt pedig érzékeljük Robert Capa nagyságát is, hogy milyen jól le tudta fotózni, milyen jól el tudta csenni ezeket a pillanatokat, és tényleg megörökítette Picasso személyiségét. Úgyhogy amellett, hogy Picasso műveivel is találkozunk, tényleg a célunk volt az, hogy bemutassuk azt, hogy Picasso egy mennyire sokrétű, mennyire izgalmas figura volt. Itt a kiállításon nem csak a műveivel lehet találkozni, hanem az életének olyan eseményeivel, vagy olyan érdekességeivel, amik a művészetére is hatottak. Például az egyik termünk fele, az erről szól, a múzsáiról, a feleségeiről, akár a szeretőiről, hogy ki milyen módon hatott az ő művészetére. Emellett pedig szintén fontosnak tartottuk azt, hogy valamilyen módon megpróbáljuk tényleg egymás mellett bemutatni a magyarokat és Picasso-t, így egy falon kiválóan megfér mondjuk egy Szóbel kép és egy Picasso grafika, vagy például egy érdekesség, hogy Picasso a 20. század egyik legkiválóbb grafikusának tartotta Szalai Lajost, és tőle is bemutatunk alkotásokat a Picasso képek mellett, és van például egy immerzív kiállító szere is.
Na ez mi?
Ez egy nagyon izgalmas új kezdeményezés a mi részünkről. Ugye azért Budapesten már voltak ilyen kiállítások, de itt Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban ez az első. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy teljes, óriási méretű kiállító termet egy animált vetítést tölt be, három fal, illetve a padló került bele ebbe a projektbe, és egyrészt kivetítésre kerül rengeteg Picasso alkotás, másrészt pedig megmozdulnak ezek a falak. Egy különböző vagy különös monológot is hallhatunk, Picasso idézetekből állította össze a kiállítás felelős munkatársa, és az olyan, mintha egy picikét Picasso mesélne magáról itt a kiállításon, miközben mi babzsákokban ülünk, és nézzük ezeket a csodálatos festményeket.
Nos, kedves hallgatók, azt gondolom, hogy igencsak kedvet csinált dr. Hegedűs Anita, a Móra Ferenc Múzeum kommunikációs vezetője ahhoz, hogy Szegedre jöjjenek, és megtekintsék a Drága Barátom Picasso című tárlatot.
Köszönjük szépen, Beslin Anita jelentkezett a Szegedi Móra Ferenc Múzeumból. Egy-egy kiállítás során évtizedeket, évszázadokat utazhatunk vissza a történelemben. Eger fürdő kultúrája a 17. századi oszmán hódoltságig nyúlik vissza, amelynek még ma is fellelhető jelei vannak. Pilisi Tenge kollégánk a Dobó István Vármúzeumtól jelentkezik.
Szervusz, jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Igen, itt vagyunk a Valide Szultána Hammam fürdő romjánál, és nagyon sokan kíváncsiak most este nem csak a várprogramjaira, hanem magára a fürdőromra is, ami igazi különlegesség, hiszen mondhatjuk, hogy majdnem, hogy egész magasan, egy méter magasan állnak ezek a fürdőfalak. El tudjuk képzelni, hogy valóban itt fürdődtek annak idején?
Jó estét kívánok! Igen, valóban el tudjuk képzelni. Nagyon szerencsések vagyunk, hiszen valóban van, ahol 3-4 méter magasan álló falak is. Az egykori forró helységnek a kis kamrái is, még gyönyörű szamárház éves záródású kis kamráink láthatóak, bejárhatóak, sétálhatóak, és hát ma már az új technológiának köszönhetően egy 3D rekonstrukció is készült az épületről, hogy annak teljes valójában meg tudjuk csodálni, és ezt itt a térben is láthatják a látogatóink, hiszen elkészült egy olyan kisfilm is a Pazirik Informatikai Kft. Segítségével, amelyen láthatjuk a fürdő egykori beosztását, szerkezetét, funkcióját, és hát az épület valós külső-belső képét.
Novák Nimrok Zsófia igazgató, aztán kérdezem egyébként arról, hogy itt bárki használhatta ezt a fürdőt, ez közfürdő volt?
Igen, közfürdő volt, tehát a török foglalás után, 1596 után, ugye Egerben több fürdő is létesült, de ez gőzfürdő volt, nem melegvizes fürdő, az ismert két gőzfürdő közül az egyik, és valóban közfürdő volt, férfiak is, nők is használhatták, de eltérő időpontban.
Minek köszönhető, hogy ezek a falak így állnak, így megmaradtak? Mert azért valójában őszintén sok-sok éven át mostoha sorsa volt ennek a romnak.
Való igaz, hogy a török elvonulta után, és amikor már az épületet nem használták, többféle funkciója volt. Részben nyilván ez is segítette a fennmaradását. Tékműhelytől kezdve gabonatárolóig valóban több funkcióban működött. Aztán később sokáig magára hagyták az épületet, de 2013-ban a belváros rehabilitációjának köszönhetően kapott egy fedést, egy romfedést, és azóta már biztonságosan látogatható, és hát óvagdíve vannak a romok a természeti erőktől.
Még nyílt egy állandó kiállítás is itt a fürdő területén. Ez is mutatja, hogy bár több helyen van hasonló megmaradt fürdőrom, de mégis ez a legépebb Magyarországon.
Igen, a hódoltságkori Magyarország mintegy 30 településéről, összesen 40 fürdőről van információnk. A törökkori építészetnek azt gondolom talán a legtöbb építészeti emlékem a Magyarországon az fürdő, de a gőzfürdőből különösen is kevés maradt fenn, úgyhogy mi nagyon szerencsések vagyunk, hogy egyrészt fennmaradt, de az is, hogy ilyen épségben, ilyen viszonylag magas falakat láthatunk, csodálhatunk ma meg.
Ez egy különlegesség várja az érdeklődőket még ma este, ugye a múzeumok éjszakáján az Egri várban. Mi lesz még? Mi van még hátra?
Hát a tradicionális fegyver és viseletbemutatóink mellett és a kazamatákat bejáró vezetéseink mellett egy mágiagyújtással és egy táncházzal tradicionálisan zárjuk a mai estét.
Köszönöm szépen, mi búcsúzunk innen Egerből, az egrieket még arra invitálom, hogy még jöjjenek ki, érdemes.
Nagyon szépen köszönjük, Egerből jelentkezett Pilisi Csenge kollégánk. Maradunk még a török kultúránál, de egy budapesti helyszínre érkezünk. Kovács Bernadett a Gőbaba Kulturális Központ és kiállítás helyen tartózkodik éppen.
Köszönjük szépen a szót, és azt hiszem a hallgatók is hallhatják, hogy a háttérben török zene szól, ám mi most nem a török zenéről fogunk beszélgetni Takács Orsolya művésszel, hanem az Ebruról. Én megmondom őszintén, Orsolya, most már ugye, hogy készültem erre a beszélgetésre, és láttam is a bemutatóját, tudom, hogy mi az az Ebru, de eddig nem tudtam, hogy mire számíthatok, vagy mire számítsak majd. Itt szerintem át is adom a szót. Én előjáróban annyit mondanék, hogy egy tálcában víz, és akkor halljuk Önt, hogy pontosan mi fánterem az Ebru.
Jó estét kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, nem csodálkozom, mert általában nem szokták tudni, hogy az Ebru művészet mit jelent magyarul. Törökországban papírmálványozásként terjedt el, és az az érdekessége, hogy egy önálló képzőművészeti ágán nőtte ki magát, szóval egy ebru kép az nem csak egy márványpapír, hanem egy külön alkotás.
Amit én láttam, és aztán nyugodtan javítson, hogyha valamit rosszul mondok, tehát ahogy az előbb is mondtam, ugye tálcában víz van, ez sima víz, és akkor innen kezdődnek az izgalmak, ugye, hogy amit a vízre fest, igen, jól hallják a hallgatók, tehát hogy a vízre szó szerint fest, abban lehet valamilyen különleges anyag, már mint a festékben.
Igen, nagyon különleges alapanyagokat használunk az ebru művészetben. A vízhez tengeri algát, vagyis karragént keverünk, ami egy Írországban található vörös moszatnak a kivonata, és ettől a víz olajos és sűrű állagú lesz, aminek a tetejére földfestéket csepegtetünk, ami nem csak földfesték, ez szintén egy nagyon különleges alapanyag, és a marha epe található a festékekben, és ezek kombinációja eredményezi azt, hogy nem süllyed le a víz tetején a festék, illetve hogyha ráhelyezzük a papírt az elkészített festmény tetejére, akkor hogyha lehúzzuk, akkor minden a papíron marad.
Amikor én beléptem az előadására, vagy a bemutatójára inkább mondjuk így, akkor éppen virágokat festett, gyönyörű virágokat, de hát nyilván sok formát, mintát is lehet készíteni. Ilyenkor, amikor egy művész valamilyen különlegesebb művészeti ágat választ, akkor általában jönni szokott, és most is jön az a kérdés, hogy miért pont az ebrút, miért pont ezt választotta?
Én azt gondolom, hogy nekem ez volt az utam, abszolút, amikor Isztambulban tanultam Erasmus ösztöndíjjal 2014-ben, közgazdaságtant és nemzetközi tanulmányokat, úgyhogy egyáltalán nem a művészet vitt eredetileg Isztambulba, de én azt gondolom, hogy igen, mert akkor láttam meg először ezt a művészetet az Hagia Szófia mecset közelében egy kis műhelyben, és amikor hazajöttem Magyarországra, akkor indult egy ebru tanfolyam a Török Kulturális Intézetben Ertuğrul İnce mesterrel, aki kiválasztott engem a tanfolyamról tanítványának, és 2017-től évente látogatom Isztambulba, most két héttel ezelőtt voltam nála egy hetet további mintákat elsajátítani, és azóta tanulok tőle. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igaz, hogy közgazdaságtan mentem tanulni Isztambulba, de biztos vagyok benne, hogy az ebru művészet miatt mentem, és abban is biztos vagyok, hogy valamilyen előző életekből én már éltem ott, mert mindig úgy érzem magam, hogy otthon vagyok. Úgyhogy szerintem nekem a török kultúrával nagyon-nagyon különleges kapcsolatom van valami miatt, ezért is teljesen magával ragadott.
Na és akkor a végére még egy gyors kérdés, illetve gyors válasz, hogy aki viszont nem Isztambulban, hanem önhöz szeretne esetleg itt Magyarországon menni tanulni, az megteheti?
Igen, abszolút megteheti. Szinte az összes török kultúrával kapcsolatos fesztiválon vagy rendezvényen, előadáson általában én is részt veszek, mint vendég és előadó. Nagyon sok workshopot szoktam szervezni, úgyhogy hogyha valaki rákeres a nevemre és ebru művészetre, akkor biztos vagyok benne, hogy megtalál elég hamar.
Keressék tehát Takács Orsolya ebru művészt, illetve a Gülbaba Kulturális Központ és kiállító helyet is. Sok más program is várja még a mai éjszakán is a látogatókat, és persze a jövőben Takács Orsolya ebru művész is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a szó ismét Deák Dóráé.
Nagyon szépen köszönjük, Kovács Bernadett jelentkezett Budapestről. Itt vagyunk továbbra is a Petőfi Irodalmi Múzeumban Török Petrával, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójával, és elkezdődött a Csak neked két srác koncert, ennek a dallamait hallhatjuk. Tart még az éjszaka, de mi az i a pont? Mi a pont az ire? Fordítva kérdezem a mai este folyamán, vagy a mai nap folyamán.
Ma délután, mint egy bemelegítésül a múzeumok éjszakája előtt, megnyitottuk a PIM legújabb időszaki kiállítását, amelynek az a címe, hogy Sorstalanság alakzatok, és ez talán nagyon talányosan hangzik, de a sorstalanságról bizonyára mindenkinek eszébe jut Kertész Imre Nobel-díjas regénye és az ő életműve. Kertész Imre Sorstalanság című regénye 2025-ben 50 éves évfordulóját ünnepelt, erre emlékeztetünk, tehát 1975-ben jelent meg először ez a munka, és ebben az évben emlékeztetünk Kertész Imre halálának 10. évfordulójára, és ez lényegében egy mélyfúrás a PIM gyűjteményi anyagában. Azt próbáltuk megnézni, hogy kik hogyan dacoltak a sorsukkal, a megírt vagy megélni vélt sorssal, vagy akár sorstalansággal, a 20. századi diktatúrák hogyan befolyásolhatták egyes szerzőinek az életútját, életművét, és olyan irodalmi jelenségeken idézzük ezt fel, mint például Szerb Antal Utas és Holdvilág című regénye, amiről azt gondolom, hogy nagyon sok a kedvence, vagy Faludi György életműve, vagy éppen megjelenik a kiállításban Márai kalapja, vagy kicsit távolabb lépve Bodor Ádámnak az életműve, Ágota Kristóf kétnyelvűsége vagy nyelvtelensége, és a Párizsi Magyar Műhely.
Úgyhogy nem csak a múzeumok éjszakája napján, hanem majd a jövő héttől is érdemes a Petőfi Irodalmi Múzeumba jönni, mert újabb és újabb kiállításokkal várják az érdeklődőket. Nagyon szépen köszönöm Török Petra főigazgatónak, hogy itt volt velünk, és hogy itt lehettünk a könyvtár területén. Ez számunkra is egy csodálatos élmény innen műsort vezetni. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, a múzeumok éjszakája nem ér véget, hiszen országszerte több helyszínen is várják a hajnalig a látogatókat. A Kossuth Rádió távja azonban búcsúzik. A hangmérnök Rozbora Zoltán, Dajs Zoltán, Farkas Bálint, Kürti Gergő, Mátyus Attila és Pór István volt. A riporterek Bestin Anita, Bicsák Eszter, Farkas Szabolcs, Gárdonyi Eszter, Gergő Judit, Gyarmati Péter, Kobolák Attila, Kovács Bernadett, Pilisi Csenge és Varga Tünde. A gyártásvezető Szőlős Éva és a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a szerkesztő Barta Bernadett nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. Ha tehetik, maradjanak velünk, a Krónika után Sportvilág című műsorunk következik itt a Kossuth Rádióban. További szép estét kívánok!
Elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.